Tisztelt hallgatóság! Először valami tisztázással kéne kezdeni. A múltkor illetlen szavakkal illettem egyes matematikusoknak a kozmológiai elméletét, talán emlékeznek rá, és ezt többen félreértették. Egyesek úgy, hogy jaj, hát most bántjuk szegény matematikusokat, más meg azt mondta, hogy milyen jól megmondtam a matematikusoknak. Tisztázzuk, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem. Természetesen szabadság van matematikusoknak, és minden szabad, akár csak a csillagászoknak, fizikusoknak, kőfaragóknak és balettáncosoknak. Viszont mit vár el egy fizikus egy matematikus elmélettől, hogyha a matematikus nem magáról a matematikáról beszél, hanem a fizikáról, vagy annak ilyen speciálságáról, mint a kozmológia? Hát egyrészt megtehetik azt, hogy a meglevő fizikai elméleteket analizálgatják. Tehát például megnézik azt, hogy mondjuk a relativitás elméletnek bizonyos részfeltevéseiből milyen eredményei következnek, és melyek nem. Mi lenne, hogyha az egyik feltevést elhagynánk, másikat meghagynánk, akkor vajon le lehetne vezetni az Iker paradoxont, vagy nem? Vagy csak bizonyos részeredményeket. Ez nagyon hasznos dolog, mert a fizikusok, meg egyet az elméletalkotók hajlamosak arra, hogy elindul valaki, mondjuk egy ilyen Einstein-méretű zseni egy jó nyomon, és akkor oda tesz egy kicsit többet, mint kéne. Mondjuk nem Einstein, de valakik odaraknak bizonyos dolgokat, amik olyan feltevéseket, amik magyarázzák a tényeket, meg még, ami még nekik eszükbe jutott. És ebből csinálnak egy elméletet. Utána az elméletalkotónak a tekintélye ezt az egészet lebetonozza és megcsontosítja, és akkor utána már nem lehet bele valamit kibányászni külön, mert akkor megsértődnek, hogy az egész elméletet fúrják. Természetesen előbb-utóbb a tudományos fejlődés kikényszeríti azt, hogy az oda nem való dolgokat kibányásznak belőle, de ez általában fájdalmas. Hogyha már menet közben megvizsgálgatják, hogy az egész elméletnek a különböző feltevései mennyire illenek össze, és mennyire nem, és a kísérleti tényeket mely előfeltevésekkel lehet reprodukálni, és melyekkel meg nem, akkor utat nyitnak alternatív elméleteknek, és esetleg valamelyik alternatív útból megy tovább majd a további felfedezésnek a nyomvonala. Van néhány kedves matematikus barátom és kollégák, itt szoktak ülni, csak most betegség miatt nem járogatnak el. Ők például ilyennel foglalkoznak, hogy szétszincelik a relativitás elméletet ilyen apró darabkákkal, és megnézik, hogy mi az, ami fontos, mi az, amit fel kell tenni, mi az, amit nem, mi az, amit csak úgy szokásból tesznek fel az emberek. Egészen döbbenetes dolgok derülnek ki. Például, hogy a téridő koordinátait az ember valós számokkal adja meg, hát az már természetesnek tűnik, kiderült, hogy az se természetes. Szóval van ott még mit keresgélni. Hát ez az egyik lehetőség, hogy a meglevő elméleteket piszkáljuk szét. És ez nagyon hasznos dolog. A másik, hogyha valaki tisztán az ujjából hagy szopni egy világegyetemet, tehát felállít egy matematikai elméletet, aminek semmi köze a kísérleti tényekhez, ő megkövetel, hogy milyen legyen az általa kitalált világegyetem. Ez majdnem olyan, mint a tiszta matematikát. Mondjuk, hogyha valaki valamilyen algebrai struktúrát akar definiálni, akkor senki sem kérdi meg, hogy mi közelnek a szilárd testekhez. Mert hát matematikán belül mi a bármit lehet, ugyanígy csinálhat valamit, amire azt mondja, hogy ez kozmológia. És akkor az ő világában minden szép és gömbölyű. Tessék elképzelni, hogy örültek volna a csillagászok, hogyha valaki egy olyan világegyetemet definiál, november 22-én mindig derült az ég. És akkor mindig látni a Leonidákat, akkor nincs semmi probléma. Szegény tepiot szívott a múlt héten. Na hát szóval voltak ilyen problémák, lehetne olyan világot definiálni. Más kérdés, mi világunk ilyen vagy nem ilyen. Természetesen minél vadabb feltevésekből indul ki valaki így, akkor annál kevésbé várhatja el, hogy a valódi világ ezt produkálja. Mi az, amit nem illik megtenni, vagy amit rossz néven vesznek tőle? Hogyha ilyen újjából szopott hipotézésekből indul ki, utána pedig közni, hogy kussom, a valódi világnak ilyennek kell lenni, és meg ne szóljatok bele, és ne hivatkozatok mérésekre, mert én tudom, hogy az axiomáim alapján ilyennek kell lenni a világnak. Ez nem tudomány, ez metafizika. Vagy hogy lehetne ezt durvában is mondani, vagy a saját istenítés körét szerveződött vallás. Ezt is lehet mondani. Most néhányan sajnos ezt csinálják. Olykor a legnagyobbak is beleesnek ebbe a csapdába öntudatlanul. A kisebbek azok tudatosan, hogy magukat így emelni akarják. Többször láttunk már példát, hogy amikor ilyen ideológiai előfeltevéseket, amiket ki sem mondtak, mert neki természetesnek vett, azt bevették az elméletekbe hallgatólagos háttéraxiomaként, akkor előbb-utóbb zsákutcába futottak. Hát ilyen volt az a Brunótól származó ötlet a statikus világegyetemre. Hát milyen jó bevált egy jó ideig. Aztán kiderült, hogy ezért nem lehetett összebékíteni a fizikával a kozmológiát, mert ez a hipotézis nem igaz. Már annyira jól elfogadtuk, hogy még most is mindenki ezen szív, hogy mi az, hogy a valamikor kezdődött a világegyetem, nem örökké van, mi az, hogy tágul, hogy kell azt érteni, mi volt előtte. Ugye ezek az állandó kérdések, amik az ilyen jellegű előadásoknál felbukkannak. Múltkor tartottam egy hasonló előadást, és előtte csináltak rádióriportot. Két kérdés volt. Egy, hogy értik meg az emberek ezt az előadást? Kettő. Mi volt a nagy bum előtt? Szóval ezek az alapkérdések. Szóval, ugye ezeket tekintik fő tudnivalóknak. Tehát az ideológiai előfeltevések azok nagyon sokáig élnek, és ha arra épít az ember egy tudományos elméletet, akkor abból általában zsákutca. Ez nem kötelező, nyilván, ha zsenik csinálják, és azoknak jó ideológiai előfeltevései vannak, akkor beválik. Ugye már láttuk Einsteinnek a tévedésének, a történetét, ugye, hogy magasabb szinten visszatért ugyanaz a gondolat, és akkor nyilván nem úgy, hogy Einstein eredetileg gondolta, de hát abból mégiscsak lett valami hasznos ötlet. De hát ha kisebb kutyák gondolnak rosszakat, akkor általában abból kell mondani. Shit in, shit out, vagy valami ilyen jellegű elmélet lesz. Na hát akkor ezzel remélhetőleg tisztáztuk ezeket a múltkori félreértéseket, és most viszont áttérünk arra, ami most következik. A múlt előadás szólt arról, hogy hogy születtek meg az első struktúrák az univerzumban. Na most hát ki mit szeret struktúrának nevezni? Csillagászok az ilyen nagy izéket hívják struktúráknak. Nem minden csillagász lelkesít azt, hogy az univerzum bizonyos történeti fázisában megszülettek a protonok. Hát a proton is struktúra, de hát izéket, azt még nem lehet távcsővel látni, meg hasonlók, tehát azt nem tekintjük úgy Isten igazából struktúrának. Hát amiben azért a csillagászokkal a fizikusok is megegyeznek, a galaxisok azok ugye más struktúrák, ugye csillagászok? Jó, borintottatok, oké, akkor. Tehát most elérkeztünk odáig, hogy hogy születnek meg a galaxisok. Az eddigi történetben nagy, tehát makroméretű struktúrák nem voltak. Kicsik létrejöttek, már három szintet is láttunk. Először a kvarkokból összeálltak a, bocsánat, a hadronoknak nevezett elemi részecskék. Mégpedig azért, emlékezzünk a sztorira, tehát a kvarkok azok csak bizonyos távolságra hajlandók egymástól távolodni, hogyha túl messzire mennének, akkor ahhoz nagy energia kéne. Amikor a világegyetem tágult, akkor egyszerűen már az átlag távolságnak nagyon nagynak kellett volna lenni, ezért az addig homogén massza szétszakadozott, és a kvarkok egymás közelébe maradtak, és köztük meg ott elkezdett nőni a semmi. Ez volt az egyik típusú dolog. A másik, amikor bizonyos így létrejött hadronokból, protonokból, neutronokból elkezdtek létrejönni az első atommagok, mert azért, mert ezek között most már vonzó erő működik, a protonon, neutronon belüli erőnek a maradéka, ami így kinyúlik a szomszéd hasonló jellegű objektumra, és ezeket összeköti. És az ilyen kötött objektumnak már kisebb az energiája, mint hogyha külön szaladgálnának. Ehhez persze az kellett, hogy az átlagos energia, ami fotonok meg egyéb részecskék mozgási energiájának a formában van jelen, az kisebb legyen annál, mint amennyi egy ilyen objektumnak a szétveréséhez szükséges. És ráadásul még itt volt egy ilyen probléma is, amiről részletesen beszéltem múltkor, hogy erre csak rövid idő állt rendelkezésre, mert ezek az objektumok létrejönnek, hogyha elég közel kerülnek egymáshoz a protonok, de amikor már kicsi a hőmérséklet, akkor meg nem tudnak egymáshoz közel kerülni a nagy távolságú taszítás miatt. Tehát ez csak egy bizonyos korszakában az univerzumnak történhetett meg. A következő struktúrák, amik létrejöttek, azok olyan 300 ezer évvel kb. A nagybum után, ezek az atomok voltak, amikor viszont tényleg durva változás ment végbe, az eddig plazma állapotú anyag átment semlegessé, tehát a pozitív-negatív töltések szépen párokban rendeződtek, létrehozták a semleges atomokat. Ez az atomkorszaknak a kezdete. Az ugye külön kimagyarázandó is már volt is róla szó néhány héttel ezelőtt, hogy egyáltalán miért maradtak atomoknak való protonok meg elektronok, miért nem semmisültek meg ezek az antiprotonokkal, antielektronokkal. Tehát ez egy részecske fizika aszimmetriának a következménye. De mindesetre ami maradt, abból körülbelül 300 évvel a bum után létrejöttek az atomok, levált a háttérsugárzás, és a háttérsugárzásnak a későbbi történetét láttuk. Egyebek között azt is, hogy a háttérsugárzásnak a ma megfigyelhető finom fluktuációi, amik az akkori képnek a lenyomatai, azok egy még régebbi képnek a felnagyított verziói, és azt várjuk, hogy az a még régebbi kép, ami még valamikor a Planck korszakban, vagy annak a közvetlen közelében, tehát 10-40 valahányadik a másodperc közelében történő eseményeknek a nyoma, akkori kvantumfluktuációknak a nyoma, csak azért ilyen nagy, mert az infláció felfújta, na ez beleszólt később a makrostruktúrák keletkezésébe is. Tehát egyrészt beleszólt abba, hogy amikor létrejöttek ezek a mikroizék, az atomok, akkor levált róluk a sugárzás, és a sugárzás nem volt mindenhol teljesen egyforma. Ugye próbáltam emlékezni, hogy mennyire egyforma, de azért egy pici kis egyenetlenség van benne. Az a kis egyenetlenség, az annak a régi-régi kvantumfluktuációnak a maradéka, tehát az, hogy mekkora tartományokban van ez az egyenletlenség, az a pici fluktuáció méretének, az infláció által felfújt méretéből számolható ki. És később viszont nagy valószínűséggel ez járult hozzá az igazi makrostruktúrák, tehát a galaxisok vagy galaxis halmazok keletkezéséhez. Na most eddig a nagy része az, amit ebben az utolsó hosszú mondatban mondtam, az nagy része, hogy kell mondani, a tudomány az ember nem mondja azt, hogy igaz, de jelenlegi tudásunk szerint nagyon valószínű. Az utolsó rész viszont az kérdéses. Egyáltalán, amikor az ember azt mondja, hogy galaxis, akkor onnantól kezdve nagyon gyenge lábakon áll az elmélet. Az egész kozmológiai fejlődés történetnek a leggyengébb, a legrosszabbul alátámasztott és leginkább vitatott része a galaxisok és galaxis halmazok kialakulása. Mindjárt látunk egy csomó vita kérdést, amin még most is töprengenek a tudósok, illetve, hogyha az ember figyeli a napi csillagászati híreket, hogy szól ez a ti portálotok? Még egyszer, hírek.csillagászat.hu, tehát ezt kell figyelni. Ott átlag hetente megjelennek új hírek, ezt meg ezt figyelték meg ilyen-olyan csillagászok, és ez megkérdőjelezi a galaxis fejlődés eddigi elméletét. Na most ugye egymás után jönnek a kérdőlek, és az ember már azt se tudja, hogy mi az eddigi elmélet, mert már a múlt héten is megkérdőjelezték, és már más fénybe került az elmélet. Tehát ez azt jelenti, hogy sok vita kérdés van, és egy-egy megfigyelés, hogyha interpretálják, akkor bizonyos kérdéseket jeles megvilágításba helyez, és esetleg más választ ad, mint amit eddig úgy általában elfogadtak. Na most még azt is nehéz mondani, hogy általában elfogadtak, mert mindegyik kérdésen nagyon sok válasz van. Tehát sokféle probléma merül fel a galaxisokkal kapcsolatban. Az egyik lehetséges válasz, ez amit az előbb elmondtam ebből az általános elméletből, mi az, ami ebből a tény? Az tény, hogy megfigyelték a háttérsugárzásnak ezeket a fluktuációit. Tény az, a múltkor mutattam azt a görbét, amire nagyon jól illeszkedik, tehát van egy olyan elméletünk, ami az infláció előtti korszaknak a kvantumdinamikájából, amit úgy nagyjából értünk, illetve vannak rá elméleteink, abból megmagyarázza, hogy ha ez felfogódás megnövelte ezt makro méretre, akkor milyen egyenletlenségek jöttek létre a téridőben, kis dudorok, homolódások, durván szóval a sűrűség nem volt mindenhol egyforma, ezért a potenciál gödrökbe belső anyagból kijövő fénynek némi gravitációs felőseltolódást kellett szenvednie, míg ahol nem volt olyan mély a potenciál gödör, ott kevesebbet, és ezért kicsit más hőmérsékletűnek tűnik ez a fény. Ezért van az, hogy a háttérsugárzásnak a hőmérsékletében egy pici fluktuáció van az ötödik tizedeségben. Ez tény. Az, hogy ezek az így létrejött makrostruktúrák megmagyarázzák a galaxisoknak a keletkezését, az már hipotézis, és vagy igaz, vagy nem, vagy még az ellenkezőjeség, az vagy részben igaz, és más elméletekkel összekutyulva fogja megmondani kb. 20-25 év múlva a végleges és tisztességes választ a galaxisok képződésére. Mikor mondhatjuk majd azt, hogy jól értjük a galaxisok képződését, hogyha körülbelül olyan jól értjük, mint ezt a múltkori ábrát. Tehát, hogy lesz egy elmélet, ami például megjósolja azt, hogy ha itt van az égen egy galaxis, akkor mi a valószínűsége annak, hogy egy ugyanakkora vagy ötször olyan fényes bizonyos szögtávolságban van tőle, stb. Tehát ilyen jellegű valószínűség eloszlási kérdésekre lehet választ adni, ha ez az elméletből kijön és megegyezik azzal, amit a csillagászok az égen tapasztaltak. Hát akkor már azt mondhatjuk, hogy ez már nem csak össze-vissza hipotézis, hanem egy rendes elmélet, aminek vannak kísérleti bizonyítékai, természetesen egy újabb, pontosabb mérés még megcáfolhatja, de ez már valamennyire elfogadható jellegű elmélet lesz. Itt még nem tartunk. Mindenféle számolások vannak, de nem olyan pontosak, hogy össze lehessen hasonlítani. Sőt, hát az a legdurvább, hogy még a kísérleti tények sincsenek meg. Az ember azt gondolná, hogy már régeség feltérképezték az égboltot. Tehát annyi csillagász van, és mind azzal foglalkozik, hogy nézi az eget, meg fényképezi, meg rajzolja, meg egyebek. Hát biztos minden galaxis lefényképeztek. Hát tény az, hogyha így kattingatok egy csomót az égen, akkor előbb-utóbb lefedem az egész ég gömböt, és akkor elvileg ott van minden galaxis. Csak a nagyon messziek azok nagyon halványak, és hát durván szólva egy foton sem kerül abból a fényképlemezre. Mit kell csinálni? Egy adott helyet nagyon sokáig kell nézni, és akkor onnan összegyűlik sok foton. Mi kell ehhez? Sok pénz és sok távcsődő. Tehát például a Hubble-nak az űrtávcsőnek az idejére arra előre, évekre előre pályázatot írnak ki, mindenféle tudományos közösségek pályázhatnak, hogy ők most 5 percig akarják az égnek ezt a sarkát nézni. Akik 2 napig akarják nézni, azoknak nagyon meg kell indokolni a tudományosan, hogy miért is fontos nekik pont oda nézni. Ugyanígy másféle földi távcsövekkel nagyobbakkal is ilyen gondok vannak. Tehát például, amikor egy amerikai kutatócsoport azt határozta, hogy megnézi az égnek azt a részét, ahol nincs semmi. de se kell küzdeni. Most itt mondjuk csillagászati bemutatónál állítsuk be az égnek arra a részére a távcsövet, ahol tudjuk, hogy nincs semmi, és azt nézzük jó alaposan sokáig. Nyilván mi nincs ott, tehát nincs a közelben, viszonylag közelben, tehát a galaktikus méretekben számolva közelben, tehát néhány száz vagy néhány ezer galaxisig nincs azon a kis fertáján az égnek valami látható vagy fényes galaxis. És tényleg, amikor nagy nehezen szereztek el egy távcsőidőt, és sokáig exponáltak oda, akkor hirtelen több ezer galaxis láttak azon a picik is téren, amik nyilván jó messzire voltak, és sokáig kellett exponálni, hogy ilyen képek legyenek. Tehát nem magától értetődő az, hogy már feltérképeztük, a csodát térképeztük föl, ami közvetlenül látható, hamar, lefényképezhető, viszonylag fényes, nagyon érdekes, nem csak egy egyszerű maszat, hanem speciális struktúrával, jól mutat a National Geographic-nek a címlapján, stb. Szóval valami ilyen galaxisokat a sokat fényképeztek. Ráadásul mindegyiket másféle módon. Egyiket ilyen távcsővel, másik amolyan, ilyen fényérzékeny lemezre, olyanra, nem lehet őket összehasonlítani. Tehát például, amikor próbálkoztak azzal, hogy automatikus kiértékelő módszert tervezzenek arra, hogy összehasonlítsák a különböző galaxisokat, hogyha majd lesz ilyen automata távcső, ami csak hogy köpi az adatokat, akkor ezt a programot nem lehetett mind tesztelni, mert nem voltak egyforma adatok. Most ez az egyik kollégám mesélte, hogy amikor ezt ő Amerikában megpróbálta csinálni, írt ilyen programot, és akkor keresgélt az adatbázisba sok-sok galaxis fényképet, hogy azon lefuttassa a programot, hogy vajon mit tud. Például meg kell számolni egy programnak az, hogy hány karja van egy galaxisnak. Ha az ember ránéz, hát akkor izé. De egy programnak nem olyan magától értetődő, mert hogy most mi lesz, hogy a galaxis karja, egy kicsit fényesebb az a karja, vagy az csak valami dudorolt, vagy folt. A képalkotó vagy képanalizáló programok azok mindig bonyolultabbak, mert próbáltak ilyeneket írni, és próbálták tesztelni. És nem voltak egyforma adatok. Akkor először természetesen arra gondolt, lévén, hogy Magyarországon edződött, hogy hát szegény ember vízzel főz, ami van, előszedjük az adatokat, és majd számítógéppel addig transformáljuk, amíg nagyjából összehasonlíthatók lesznek. De ez Amerikában volt, ezért amikor elmondta a főnöknek, hogy mi a terve, azt mondta, hogy ott a kulcs. Menj fel a csillagvizsgálóba, fényképez egy hétig, és akkor lesz neked egy csomó egyforma módon mért galaxisod. Föl is ment, és több száz galaxis lefényképezett, és így akkor van egy olyan adatbázis, ami minden ilyen programot lehet futtatni. Csak miért nem csinálták ezt meg korábban, a kulcs azelőtt is ott volt, hát mert senkinek nem jutott eszébe, hogy szüksége ez egyforma módon lefényképezett sok galaxisra. Ez azt kellett, hogy elég sok magyar legyen Amerikában. És mivel hogy tényleg elég sok magyar van, és elég okosak, és ezért például a sokat emlegetett nagy égbolt térképezés, az is nagyrészt egy magyar tudósnak az ötlete és szervezése alapján folyik, ez most már nagyjából véget ért, és már az adatok feldolgozásánál tartanak, nem sokára közé teszik úgy az internet, hogy bárki bármikor letöltögetheti ezt. 5 évig vették fel az adatokat. Többen hallották már a sztorit, de azért érdemes elmesélni, ugye mit is kell csinálni. Szeretnénk térbeli térképet csinálni sok-sok galaxisról. Tehát egyforma módon meg kell fényképezni az égboltnak a lényegében az egész területét, ami mondjuk az északi félgömbről látható. Kihagyjuk belőle azt a sávot, amit a tejút kitakar, mert az ott nem lehet messzebbre látni. Tehát itt körülbelül akkor az északi égömbnek a 80%-a belefér. Azóta már ennek a sikerén fölbuzdulva már a déli félgömbön is épültek ilyen műszerek, amivel nem sokára akkor meg lesz az egész égömbnek az ilyen képen. Illetve ugye a déliek azok később kezdték, tehát azok már modernebbek, akkor nekik jobb képük lesz, de most már épül északon is egy másik. Szóval ez azért még előbb-utóbb, szóval tisztázódni fog. Mit kell csinálni? Egyrészt lefényképezni nagyon pontosan, hogy mi hol van. Ebben nem lehet versenyezni például az űrbeli távcsövekkel. A Hipparchos műhold, az, ami a közeli csillagokat rettenetesen nagy pontossággal megmérte, az nagyban megjavította még a kozmológiát is. Ugye azt a csillagászok nagyon tudják, hogy legnehezebb távolságot mérni. Viszonylag közeli csillagokat háromszögeléssel kellett méricskélni, a távolabbiakat pedig közvetett módszerekkel, különböző változóknak a fizikai tulajdonságát összehasonlítva próbálkozunk, hogy például a fényessége és a pulzálásnak a frekvenciája összefügg, akkor ha nagyon messze látunk egy ugyanolyan módon pulzáló valamit, akkor az bizony ugyanolyan fényes, a látható fényességéből kiszámítjuk, akkor meg a valódiból, hogy milyen messze van, és így tovább. Ugyanezt próbáljuk galaxisokkal, stb. Így épül föl több lépésen keresztül a galaktikus távolságskála, amivel például a Hubble törvényt lehet ellenőrizni. Amikor a Hipparchos műhold a légkörnek a zavaró hatásától függetlenül sokáig hosszúan tartó mérésekkel a közeli csillagoknak a pozícióját nagy pontossággal meghatározta, akkor hirtelen ugrásszerűen megjavultak a távolságskálák, pontosabbak lettek. Na ugyanígy egy külön erre a célra nevezett mérési sorozattal lehet akkor igazából a távoli galaxisoknak is részben így a pozícióját bemérni, másrészt meg kéne mérni a távolságukat. Elfoglaltjuk a Hubble törvényt, akkor meg kell mérni a vörös eltolódást. Egy közönséges fényképen az ember nem látja a galaxisok vörös eltolódását, mit kell csinálni, be kell vezetni prizmában, csak prizmán a spektrumot fölbontani, megnézni a spektrumvonalakat, hogy csúsztak el. De ha az egész távcsőnek a fényét bevezetjük, hát az összeátlagolgatja a távcsőket. Szóval az egyes galaxisokét külön be kell vezetni. De honnan tudom erről, hogy hol vannak az egyes galaxisok? Sőt, ami nagyon halvány, arról nem jön annyi fény, hogy ezt érdemes legyen felbontani, mert akkor csak halvány macatot látok, és nem látok benne spektrumvonalakat. Tehát a viszonylag közeli, viszonylag fényesebb galaxisokkal kell ezt megcsinálni. Akkor az volt a terv, hogy fényképezzük le az eget sok egyforma kockára, egyforma módon, standard fényképet készítve róla, amin egyrészt ott vannak azok a galaxisok, amik közelebb vannak és már ismertük, másrészt megjelennek a távolabbiak is, jó messzire, messzebbre, mint ameddig eddig méricskéltünk, és mindegyikről meg lesz egy kétdimenziós pozíció, tehát hogy az éggömbön milyen szögnél hol található. Másrészt a közelebbiekre, tehát körülbelül 100 millió galaxist akartak így lefényképezni, körülbelül 1 millióra megcsináljunk olyan képet, ami vörös eltolódást is ad. Hát az hogy kell? Vezessük el külön annak a galaxisnak a fényét egy prizmába, és bontsuk föl. Ennek az a módszer, hogy azért mégse egyesével csinálják az 1 millió galaxist, hanem egyszerre látszik néhány száz, vagy néhány ezer mondjuk egy ilyen képen, jó nagy átmérő távcső csinálja. Tesznek bele egy korongot, és azokon a helyeken, ahol a galaxisok képe képződik, oda fúrnak egy lukat. És onnan üvegszállal elvezetik a fényt, és ezeket így egymás mellé teszik, aztán egy prizmába vezetik, és akkor egymás mellé megjelenik sorba a galaxisoknak a spektrum, aztán ki lehet analizálgatni. Tehát ehhez előzetesen kell egy olyan kép, aminek alapján megnézik, hogy hol vannak azok a galaxisok, akkor annak alapján legyártjuk azt a sablont, meg föl módon kilukaszgatjuk, utána betesszük a távcsőbe. Illetve még egy kell valami, meg kell számozni, hogy melyik drót, vagy melyik üvegkábel hova megy. Hát először próbáltak robotokat építeni erre, mint amikor a Picasso-t szokták a reklámban ráfesteni az autóra, szóval valami olyan robotot, hát azt megpróbálta bedugni az üvegszállat, az üvegszál eltört. Nem nyert, ezek után felvettek mexikói vendégmunkásokat, akik ugyanezt olcsóban megcsinálják, mint a robot, és nem törik el az üvegszállat, viszont őket nem tudták arra betanítani, hogy a C29-es galaxisnak ide dugd. Aztán rájöttek arra, hogy azt kell csinálni, hogy random bedugatják velük az összes lukba dugjál egy üvegkábelt, ide bevezetjük, egy lézer végig szalad, és mindenhova befúj egy fénysugarat, és akkor megnézzük, hogy melyik hol jönnek még, és ezzel felcímkézték a másik végét, és tudták, hogy melyik luknak melyik kimenet felel meg. Utána a mérési éjszakákon, tehát egy évig folyt az a mérés, hogy végig az egész éggömböt, utána pedig 4 évig ez a részletezés, adott helyre oda nézett a távcső, betettek egy ilyen konongot, a megfelelő kivezetőkkel felvették a spektrumot. Ez folyt 4 évig. Előzetesen még olyan, mire kell még gondolni. Olyan dolgokra is gondoltak, megnézték az adott helynek az időjárási statisztikáját. Ugye olyan helyen kell építeni egy dávcsőt, ahol sokszor tiszta az ég. De hát azért időnként beborul. Sőt, lehet, hogy valamilyen magasságban köd van. Előzetesen megszerezték azt a statisztikát, hogy adott szögmagasságban mikor van köd. És optimalizálták a megfigyelési programot, hogy hol ide néz a távcső, hol oda néz, mindig abban a szögben néz, ahol aznap éjjel a legkisebb valószínűséggel lesz köd. És így állítólag egy fél évet nyertek a mérés sorozatban, hogy nem sorba mentek az égbontra, mint hogy a tévéképen jött. Pásztázzak, hol ide, hol oda. Másrészt a hol ide, hol oda, az arra is jó. Most már nem annyira, de régebben, amikor a számítógépre az ember letöltötte a Pucér néniknek a képeit, akkor először a lila folt kezdett kilakulni, aztán egyre részletesebb. Mit is jelent ez? Végig szaladt mondjuk minden negyedik soron az elektronsugár, és kirajzolt valami általános képet. És az ember leállíthatta, hogyha nem érdekes, ami kell. Hogyha hagytuk tovább, akkor utána a következő sorokat is berajzolta, és végül néhány ilyen pásztázás után már kialakult a teljes részletes kép. De már az első etapban már lehetett nagyjából látni, hogy véletlenül nem kattintottam messze mellé, és akkor egy autónak a képét kaptam, akkor az nem kell, akkor leállíthatom a program. Ugyanígy, ha először ide nézünk, oda nézünk az égen, stb., akkor már elkezd kialakulni egy általános kép, amiben már le lehet vonni következtetéseket, még nem annyira részletes és nem annyira pontos következtetéseket. megtörténik, hogyha meg lenne minden. De hogyha így sorba itt mennék, és már az égboltnak egy ilyen része nagyon részletesen fel lehetne térképezve, akkor abban még nem lehetne statisztikát csinálni. Tehát ez jól meg volt tervezve, hogy erre nézünk, arra nézünk. Tehát már a mérés ugye sokáig tartott, de azért már az első hónapok után már jöttek eredmények. Másrészt ezzel a méréssel nem csak azt lehetett kiokoskodni, amit eredetileg akartak, tehát a távoli galaxisokat, hát a távcsönéz mindenféle az égen, és mindenféle dolgokat felfedezett. Felfedeztek például a csomó kisbolygót, hát ha már arra néztek és arra jártak a kisbolygók, azt is megkapták. Vagy újfajta csillagokat, újfajta változókat, barna törpéket, szóval minden fincet egy francot, ami van az égen, csak eddig az emberek nem néztek oda, most ők mindenhova oda néztek, és akkor előkerültek az apróbb vickekvackok, amik arra jártak, és természetesen feltérképezték a távoli galaxisokat. Másrészt menet közben jött egy nagyon nagy ötlet, természetesen szintén magyaroktól olyan szegény ember vízre főz alapon. Miért nem kapjuk meg az összes galaxisnak a vörös eltolódását, tehát a térbeli koordinátáját? Hát mert hogy gyenge a fénye, és nem tudjuk a prizmában analizálni, hogy megnézzük a vörös eltolódását. Mi az, amit láttunk? Hát az, hogy hol van, és mekkora paca. Tehát mennyi a fényessége. Sőt, hogyha elég, szóval már nem csak egy pont, hanem valamiféle kiterjedt foltocska, akkor például azt is ki lehet deríteni, hogy milyen a fényesség elosztása, hogy középen mennyivel fényesebb, milyen görbe szerint csökken a széle felé a fényesség. És néhányan arra jöttek rá, természetesen magyarok, hogy a fényesség elosztás összefüggésben van a vörös eltolódással. Tehát nem kell megmérni a vörös eltolódást mindegyikre, hanem azokra, amikkel ezt nem tudom megcsinálni, azért valamennyi felbontott képet lehet kapni, azokra is több-kevesebb pontosággal ki tudom számítani a vörös eltolódást, és ezzel hirtelen megnőtt az eredeti tervhez képest már a program futása közben, megnőtt azoknak a galaxisoknak a száma, amelyekről vörös eltolódási információ lett. És így végül mi alakul ki? Kialakul egy igazi térbeli térkép. Tehát egyrészt az éggömbre vetítve megkapjuk a galaxisoknak a helyzetét, másrészt a vörös eltolódásból a térbeli távolságot. És így végre sikerült kapni egy térbeli eloszlásképet. A feldolgozott adatok hamarosan fenn lesznek az interneten. Külön informatikus szakemberek foglalkoztak azzal, hogy ezt a rengeteg adatot hogy lehet kezelni, hogy lehet bányászni. Mert ha egyszer rámennék egy szokásos keresővel, akkor a két hét múlva azt mondaná, hogy igen, van ilyen galaxis. Ez nyilván nem alkalmas, hanem azonnal kell. Tehát újfajta keresési módszerek, újfajta tárolási eljárások kellettek, hogyha egyszerűen CD-re kiírnák az adatokat, akkor sok CD egymásra téve megtölteni ezt a szobát. Tehát ennyi adat gyűlt össze. Ebben így nyilván nem lehet keresni, hogy beteszem a számítógépbe a CD-t, megnézem az összeset, azt veszem a következőt, és így sokáig keresgélek, hanem valami módon ezt nagy gépekbe kell tárolni, és ügyes-gyors módon kotorászni. Azt szokták mondani viccesen, hogy miután ez elkészült, a csillagászoknak a következő 50 évben nem kell belenézni a távcsőbe. Elég, hogyha ebbe az adatbázisba kurkáztak, és óriási publikációkat lehet belőle gyártani, és hatalmas felfedezéseket lehet tenni, csak ennek az adat halmaznak az elemzésével. Hát ez máshol is így van, csak ott nem szoktak ennyire pointírozni. Ha lefényképezzük mondjuk sétál egy csomó ember a Kossuth téren, aki nem odavaló, lefényképezik őket, akkor utólag azt a képet lehet analizálni, és akkor meg lehet nézni, hogy ki az és ki van ott jogosan, ki és ki nem. Tehát senki nem akarja még egyszer oda hívni őket, hogy most akkor nézzük meg őket darabonként, hanem elég a fényképet elemezni. Itt is most ez történik, most készült egy hatalmas nagy fénykép az éggömbről, és akkor ennek az elemzésével sok mindent ki lehet deríteni. Természetesen mi az, ami nem deríthető, hogyha változások vannak, hogy robban való egy szupernova, akkor nyilván az nincs benne ebbe a képbe, de akkor például meg lehet nézni, hogy nézett ez ki tavaly előtt, és aztán ezt lehet hasonlítani. Szóval mi alakul így ki végül? Az, amiről az ember azt gondolná laikus fejjel, hogy ez már rég megvan. Hát hogy is néz ki körülöttünk a világegyetem? Hogy néznek ki a galaxisok, milyen messze vannak? A naprendszerről azért többé-kevésbé van valami jó képünk. Magának a Mitejút rendszerünknek a képe aztán 2 éve jelent meg az interneten. Mert ugye belülről elég furcsa néz ki, tehát nézegetjük benne a gázfelhőket, rádióhullámokkal a galaxis központját, infravörösben, meg így, meg úgy, de nemrég ebből számítógépet csináltak egy olyan képet, hogy hogy néznek ki ezt, hogyha kintről néznék, és akkor itt vannak a spirálkarok. Hát még nem a legszebb a kép, szóval még kicsit sematikus, itt ott nincsenek mindenhonnan részletes információk, de ez már egy külső fénykép, ahogy ezt mondjuk az Andromeda ködről, vagy valami távolabbi galaxisról néznék kívülről, és ez a ti galaxisotok. Na hát ez például, ez sincs túlságosan régen. És így mondom most, hogy lesz egy ilyen térbeli kép, akkor biztos japán programozók százai fognak rászállni, és lesznek olyan játékok, hogy lehet űrcsatákat vívni, és akkor az ember száguld a galaxisok között, és akkor térben mozog ez a kép, hogy közte itt benézünk, ott benézünk, találunk a galaxisok között egy lukat, és ott átférünk, ott még a nagy űrhajó, és hát ilyenek biztos lesznek, és ez valódi adatokkal lesz, tehát nem egy szimulált vagy számítógépen generált adathalmaz, hanem ahogy a valódi galaxisok elhelyezkednek a térbe. Persze nagyon sok adatot nagy és bonyolult program tudja csak kezelni, hogy azok tényleg ott vannak és a passzökben látszanak, miközben olyan száguldozok köztük, de ezt most már meg lehet csinálni előbb-utóbb. És természetesen hát nem csak játszani lehet ezzel, hanem fel lehet dolgozni. Például igaz-e az az állítás, hogy a galaxisok előszeretettel rendeződnek el hosszú szálak mentén? Ezt most már 20-25 éve vitatják ezt az állítást, egyesek azt mondják, hogy igen, mások azt mondják, hogy ez hülyeség és ez mérési hiba. Most már meg lehet nézni. Föl lehet dolgozni statisztikailag, hogy igaz-e az, hogy nagyobb valószínűséget találunk ilyen görbe vonalak mentén egy csomó galaxis, mint hogy szalad szétszórva. A válasz az, hogy igen, nem pontosan úgy, ahogy azt 20 éve mondogatták a pontatlanabb mérések alapján, de azért mégiscsak van egy ilyen tendencia. Ezek után akkor jöhetnek azok, akiknek elméleteik vannak arra, hogy keletkeztek a galaxisok, hogy fejlődtek, miközben körülöttük tágult a világegyetem, vagy alattuk pontosabban tágult a tér, akkor hogy alakultak ki, hogy fejlődtek, hogy kondenzálódott az anyag, mi történt, mi alakította ki. Egyáltalán, hogy miért kezdődött és miért pont úgy kezdődött a galaxisoknak a kialakulása, hogyha egy csomó különböző elméletet akarunk hasonlítani, akkor most már van kísérleti alap, amit reprodukálni kell egy ilyen elméletnek. Ez néhány éve még nem volt. Mindenki mondhatott mindenfélét, ha kihozott valami mechanizmus, hogy ez így összehúzza az anyagot, akkor odaírta a végére, hogy biztos ez okozza a galaxisok keletkezését. És akkor volt rá 45 elmélet, aztán mindenki bólintott, igen, honnan tudjuk, hogy melyik. Hát most már tudjuk. Tessék részletesen kiszámítani, számítógép van rá, és akkor adjatok olyan adatokat, amik összehasonlíthatók az égboltról szerzett tényleges tudásunknak a részletes analizálásával, aztán kiderül, hogy melyik a jó elmélet. Tehát most akkor éppen ebben a fázisában a világegyetem történetek, ahol most járunk, most ne várják azt, hogy megmondjam a végleges választ, hogy a tudomány jelenlegi válaszát arra, hogy is keletkeztek, mert éppen nem tudjuk, éppen most ez forrongásban van ez a terület, de olyan pozitív forrongásban, vagy remélhetőleg néhány év múlva már határozott választ lehet adni, hogy a különböző elméletek közül melyik az, ami komolyan vehető, és melyik az, amit teljesen ki lehet dobni. Annak idején, amikor ezt elkezdtem először mesélgetni, akkor még az egyik legígéretesebb dolog volt az, amit a mostani előadásnak is a cím, hogy a neutrinok pókhálója. Pókháló az van, de nagy valószínűséggel nem a neutrinok okozzák. Hogy mi okozza, azt még nem tudjuk. És akkor erről lesz, akkor továbbiakban kicsit részletesebb. Mi ez itt? Ja, fújok? Aha. Itt. Ja. Remek. Ajaj. Most túl magas. Jó. Na, tehát, opa, jó. Szóval most keletkeznek az első egyedi objektumok. Ugye? Eddig már keletkeztek részecskék, atommagok, atomok, azokat mégis senki sem hívja egyedi objektumoknak. Hogyha a világban sokféle keletkezett proton, az mindegyforma. Sokféle keletkezett hidrogénatom, az mindegyforma. Marhára csodálkoznánk, hogyha minden galaxis egyforma lenne. Ugyanígy a naprendszer is. Tessék elkezdeni, hogyha most, amikor exobolygósok elkezdték felfedezgetni a távoli csillagok körüli bolygókat, kiderült volna, hogy azoknak is pont 8,5 bolygójuk van, pontosan olyan eloszlásban, mint a mi naprendszerünkben. Neki nagyon csodálkozott volna. Azon senki sem csodálkozik, hogy két hidrogénatom egyforma, hogyha két naprendszer egyforma lenne, azon nagyon csodálkoznánk. Ez úgy már beépült magunkba. Ez a tudomány egyik legnagyobb csodája, hogy az atomok egyformák. Értek, hogy a világban így van, csak az, hogy mi most ezt értjük, hogy milyen egyformák az atomok, az már külön jó. Tehát mik voltak eddig a világban? Egyforma elemi részecskék, hát a legelemibbek azok valahogy adottak, az Úristen vagy a világegyenlet vagy egyebek az ilyennek adta a világot. Másrészt voltak egyszerű struktúrák, amiket egyszerű törvények tartanak össze. Amikor a kvarkok összeállnak protonná, az durván szólva egyféleképpen lehet. illetve hát izé. A kvarkok többféleképpen is összeállhatnak, csak hogyha nem úgy állnak össze, akkor azt nem protonnak hívjuk. Ez olyan önmagyarázó hülyeségnek tűnik a dolog. Tehát, hogyha a kvarkok egyik összeállása proton, a másik meg lambda részecske mondjuk, az is három kvarkból áll, hát akkor most a definíció kérdése? Nem, a trükk az benne, tessék ugye ezt a naprendszerrel elképzelni. Hogyha így helyezkednek el a bolygók, az a naprendszer. Ha egy kicsit másképp, akkor az a nem tudom milyen rendszer. Hát nyilván az ember elbír képzelni egy olyan naprendszert, amiben a Föld egy méterrel kijebb, vagy egy kilométerrel, vagy ezer kilométerrel kijebb, vagy egy kicsit nagyobb a tömege, vagy egy kicsit kisebb, vagy az átmérője más. Folytonosan változtathatom az adatokat lényegében. Igazából nem folytonosan, hozzátehetek egy atomot, egy fél atomot azért nem, de a Földhöz képest az nagyon kicsi. Tehát változtathatom az adatokat, és az még mindig naprendszer. És én folytonos változással tudok belőle csinálni egészen mást. De szép lassan változtatom úgy az adatokat, hogy már egészen elliptikus pályán vannak, már ütköznek, már nagyon nagy mindegy bolygónak a tömege, vagy nagyon kicsi, és közben sehol sem szól senki, hogy na ez itt még naprendszer. Ugye ezen szoktak az evolúcióban is vitatkozni, hogy a kétéltűek a halakból fejlődtek ki. Na de ez még hal, az meg már kétéltű, vagy a mamája az még hal volt, vagy hogy volt. Szóval, ugye nem lehet pontosan meghúzni a vonalat, hogy hol van, amikor folytonos a változás. Az elemi részecskéknek, vagy az ilyen elemi struktúráknak pont az a pláne, hogy nem folytonos. Amikor a hidrogénatomot létrejön, akkor ez egy határozott energiájú állapotban lesz, és ennek az oka a kvantummechanika. Annak, hogy egyforma egyszerű objektumok vannak a világban, annak a kvantummechanika az oka. A kvantumelméletből ki lehet számítani, hogy milyen energiával állhat be mondjuk egy elektron egy proton körüli pályára. Beállhat ilyennel, beállhat olyannal. A következő lehetséges állapot az alapállapot fölött, az bizonyos energiával odébb van. Ahhoz, hogy innen fölmenjen, ahhoz adni kell neki energiát. Ha ott van, akkor leadhatja azt a különbség energiát, és lemet az alapállapotba. Az alapállapot az egyértelmű. Lement oda, akkor ott van, akkor az energiája és egyforma. És akárhol a világban csinálnak hidrogénatomot, mindig ilyet kapunk belőle. Nem állhat be másféle pályára, mert az csak egyféle. Kvantumelméletnek a törvényei ezeket diszkrétté teszik. Tehát a lehetséges struktúrák azok a bizonyos diszkrét valamik, tehát meg lehet őket számozni. Első állapot, második állapot, harmadik állapot, hogyha kicsi az energia, akkor a legalacsonyabb energia állapotban berendeződik az anyag, és az egyértelmű, és akárhol nézem. Naprendszereknél ilyen nincs. Ott nincs lehetséges legalacsonyabb energia állapot. Persze ki lehetne számítani, mi lenne, fekete lyukba az egészet össze. De ez meg akkor miért nem jön létre? Még egy paraméter van, hogy mennyi idő kell hozzá. Tehát az egyik dolog ez a quantum gap, hogy a különbség, energia különbség van a különböző szintek között. Ha bemegyünk a legalsóra, az egyértelmű. Másrészt a relaxációs idő. Tehát a hidrogénatomot, ha fölviszem a magasabb energiállapotba, akkor gyorsan visszaugrik az alsóba, és akkor ott marad. A naprendszernek az alapállapota az lenne, hogy minden anyag benne van a fekete lyukban. Ennek a relaxációs ideje 10^50 év. Ha sokáig várunk, akkor ez megtörténik. De hát addig is történik valami, és addig ilyen metastabil állapotban. Ha nem ért el az alapállapotot. És volt szó már ugye a termodinamika egyensúlyról, ott is az volt a kérdés, hogy a rendszernek ki tudjuk számítani, mi a termodinamikai megengedett alapállapotot, de nem biztos, hogy ott van. De nem biztos, hogy elérte. Mert bizonyos folyamatok esetleg lassúak. Szó volt a neutronról, aminek már rég el kellett volna bomlani, de még mindig ott volt. Ugye energetikailag már hőmérséket jóval lejjebb volt, a neutronok nem kéne lenni, de hát ő lassan bomlik. Mert olyan, mint a dinoszaurusz, amelyik elfelejt kihalni. Hát valami ilyen módon is a naprendszer is nincs alapállapotban, egyáltalán a körülöttünk levő anyag nem éri el az alapállapotot. Majd a világegyetem késői korszakában, 10/100 év múlva, a legutolsó előadásokon lesz erről szó márciusban, hogy mi lesz majd a világegyetemben, akkor majd ténylegesen eléri ezt az alapállapotot az anyag, de hát addig még sok érdekes történhet, mert lassulnak az átmenetek. Tehát a strukturális homogenitás az azért van, mert az ilyen kvantumobjektumoknak egyértelmű az alapállapota, szemben a bonyolultabb testeknek. Másrészt volt egy térbeli homogenitás, hogy mindenhol egyforma az anyag. Ez viszont kiegyenlítő folyamatok csináltak. Ugye erre volt szó a múltkor, hogy ha plazmában véletlenül létrejön egy sűrűsödés, akkor ott fölépnek olyan hullámzások, olyan erők, amik ezt kisimítják. Természetesen ez nem mehet túlságosan messzire. Az ilyen folyamatoknak a maximális terjedési sebessége az a fénysebesség. Ha megindul egy ilyen kiegyenlítési folyamat, akkor adott idő alatt csak bizonyos távolságra tud eljutni. És azon túl, annál nagyobb távolságokban megvannak a különbségek. Annak a bizonyos hullámzásnak, amit a háttérsugárzásban felfedeztek, annak a kiszámításánál ez az egyik kritikus paraméter. hogy az infláció durván szóval fénysebességnél gyorsabban felfújt ezeket a egyenlőtlenségeket, azok elkezdtek kiegyenlítődni, de legfeljebb akkora tartományokban tudott kiegyenlítődni a különbség, amit adott idő alatt elér a fény. Tehát ezek pontosan emiatt lehet azokkal a mérésekkel finoman tesztelni és finoman beállítani az univerzum paraméterét, mert ilyen részleteken múlik a dolog. Tehát a térbeli homogenitást ezek a simító folyamatok okozták, a strukturális homogenitás korábban ezek a kvantum tulajdonságok. Hát akkor hogy lehetnek a világban olyan objektumok, amik nem ilyenek, hogy mindenhol egyformák, tehát térben egyformák és strukturálisan egyformák, úgyhogy ezek nem teljesülnek. A kiegyenlítő folyamatoknak ellene szól a gravitációs instabilitás. Ez először az atomos anyagnál jelenik meg. Gravitációs instabilitás plazmában nem lép fel, hanem atomos anyagban, majd mindjárt erről részletesen szól a gravitációs instabilitásról. Tehát ehhez meg kellett várni azt a korszakot, amíg az anyag, vagy az anyagnak egy része elektromosan semleges állapotba kerül, és a gravitáció hatására elkezd sűrűsödni. Másrészt, hogyha nem rövid relaxációs idejű folyamatok vannak, hanem hosszú folyamatok, tehát az anyag hosszú ideig távol van a termodinamikai egyensúlytól, akkor létrejöhetnek olyan objektumok, amik már nem egyformák, nincsenek az alapállapotban, és ezekből tovább lehet építkezni. Tehát végül ennek a két folyamatnak a hatására létrejöhetnek véletlenszerű objektumok. A hidrogénatom az törvényszerű. Egy galaxis vagy egy naprendszer az véletlen. Tehát azt nem lehet alapelméletből kiszámítani, hogy ilyennek kell lenni a naprendszernek. A mi naprendszerünk folyamatait esetleg tudjuk követni, és az, hogy ilyen jellegű jön ki adott csillag mellett, stb., hogy kisebb bolygók, meg nagyobb bolygók, ezt esetleg tudjuk számítógépre felkelni. Pontosan mekkorák a bolygók, azt nem tudjuk, mert az helyi véletleneken múlik, hogy éppen így volt az a gázfelhő, vagy az a porfelhő, meg egyebek. Erre szokták azt mondani, ilyen például az evolúciós, hogyha újra kezdenénk ugyanezzel a ősfölddel, betöltenénk ugyanezeket az anyagokat, ugyanúgy sütne nap, megindulna az evolúció, az törvényszerű. De hogy mi lenne belőle, hogy itt most értelmes delfinek uszkálnának ebben az akváriumban, vagy csapkodnánk, itt röpködnénk és fütyürésznénk, mint a denevirek, ezt nem tudjuk, hogy egyáltalán lenne itt valami értelem. Ez nem törvényszerű, hanem az a helyi véletleneken múlt. Tehát kétszer nem futna le ugyanúgy ez a folyamat. Tehát amikor ezek a szabályok, vagy ezek a viszonyok előállnak, akkor kezdődik az univerzumban az egyedi objektumoknak a története. Eddig az egészről lehetett általában beszélni, hogy a világegyetem hőmérséklete, a nyomása, a sűrűsége így változott az időben. Most egyrészt térben strukturálódni kezd, másrészt az így létrejött struktúrák azok egymástól különböznek, és akkor lehet mondani, hogy ennek a galaxis halmaznak ennyi a tömege, és ilyenek az összetevői, a másiknak meg amolyanak. Eddig erről nem volt szó. Tehát ez itt durván szóval az egyediségnek a kezdetének a korszaka. Mikor történhet ez? Tehát ez nagyjából az atomos anyag létrejötte után. Az alapkérdés, ez a bizonyos gravitációs instabilitás. Az alapgondolat az nagyon egyszerű, erre már több száz éve rájöttek, és a részleteknek meg hát most tudnak már utána számolni számítógépekkel. Ez itt a hely függvényében az anyag sűrűsége. Kezdetben mindenhol egyforma. Tehát a plazmakorszakból örököltük azt, hogy mindenhol egyforma sűrűség az anyag. Ha véletlenszerű fluktuációk jönnek létre, egyik helyen egy kicsit sűrűbb lesz az anyag, másik helyen ritkább, akkor megjelenik egy ilyen hullámzás. Hát mivel lehet egy ilyen hullámot jellemezni? A hullámhosszával meg az amplitúdójával. Tehát körülbelül mekkora távolságokon jönnek létre ezek a jellegzetes különbségek, és mekkora különbségek. Tehát például méterenként itt mondjuk 5%-kal sűrűbb az anyag, itt meg 5%-kal ritkább. Vagy fényévenként 1%-kal. Ez nagy különbség, tehát meg kell mondani a hullámhozt és az amplitudót. Erre lehetnek elméleteink. Hogyha megmondjuk, hogy milyen anyag van ott, akkor a termodinamika, a statisztikus fizika alapján ki tudjuk számítani, hogy milyen jellegű fluktuációk jönnek létre. Ha már létrejött egy ilyen fluktuáció, ha plazma lenne, akkor a plazmában fellépnének olyan anyagok, olyan ellenerők, amik ezt kiegyenítenék. Atomos, semleges anyagban nem lépnek föl. Semleges anyagban az történik, hogyha van itt egy gázfelhő, ami egy kicsit sűrűbb, mint a környezete, akkor az gravitációsan vonzza a környezetéből az anyagot, és még sűrűbb lesz. Ahol meg ritkább volt, onnan meg elvonzódik az anyag kicsit messzebbre. Ez is benne van a Bibliában, hogy akinek van annak adatik, akinek nincs, attól elvetetik. Tehát aki gazdag volt, az egyre gazdagabb lesz. Aki meg szegény, annak az egyre szegényebb. Tehát ez a hullámzás, ez egyre erősödik. Eleinte még ilyen színuszos volt, később már durvább lesz, és nem színuszos, végül valami ilyesmit vár az ember, hogy bizonyos helyeken nagy a sűrűség, közte meg nagyon ritka. Ugye itt például ebben a szobában nagy a protonok sűrűsége. Az űrben általában meg egy proton köbméter nagyságrendileg, ez ennyi. Hát itt meg azért jóval több. Tehát óriási különbségek lesznek. Egy ideig erről csak beszéltek. De mióta ezeket számítógéppel tudjuk modellezni, azóta utána lehetett rendesen számolgatni, és kiderült, hogy ennek a folyamatnak a karakterisztikus ideje 100 milliárd vagy 1000 milliárd év. Nyilván tudni kellett itt a kezdő anyagnak a tulajdonságát, hogy milyen sűrű volt akkor, amikor kijött a plazmakorszakból az anyag, milyen sűrű volt, bele kell venni még a tágulást is, hiszen egy nem táguló világban másképp fejlődnének ezek a fluktuációk, mint egy táguló világban. Ezt is bele kell számítani, és akkor megnézni, hogy fejlődnek ezek a fluktuációk. Kiderül, hogy egyszerűen nincs elég idő, hiszen a világ még csak 10-valahány milliárd éves. Tehát, hogy ha ez lenne az egyedüli mechanizmus, akkor fújhatnánk, akkor nem lennének még galaxisok. Tehát nincs, ez az az instabilitás, amit mindenki természetesnek vesz, és ami korábban nem lehetett, az atomos anyag létrejött előtt. Illetve, miért pont az atomos anyagról van szó? Mert az semleges. A kiút ebből a zsákutcából az, hogy lehet, hogy korábban volt már valami más, ami semleges. Elektromosan semleges. Hát sokféle más dolog lehet. Kérdés az, hogy ez egyszerűen elége ahhoz, hogy ő eljátsza ezt a gravitációs instabilitást, ez a másfajta anyag. Egyszerűen van-e elég másfajta anyag a világegyetemben? Hát a jelenlegi válaszunk az, hogy haj, de mennyi. Pontosabban szólva, amit mi ismerünk közönséges atomos anyag, az alig számít a világegyetemben. Pillanatnyi számítások szerint 4%-át teszi ki a világegyetem összanyagának az anyag, amiből mi vagyunk. Tehát most nem a szélre gondolok, hanem egyáltalán az, ami atomokból van. És az egyik legfontosabb dolog, ami ebbe beleszólhat, az az úgynevezett sötét anyag. Sötét anyag problémája már elég régi, és a csillagászok jól ismerik, csak hogy ennek a kozmológiához köze van, és valószínűleg ilyen nagy kérdések megoldásába is beleszól, az nem olyan túl régi. Nézzük a legegyszerűbb megnyilvánulását. Hát ez a galaxisokban hiányzó anyagról, hiányzó tömegről szóló probléma. Mit mond Kepler törvénye? Kepler azt mondja, hogy ha adott csillag körül kering két bolygó erre egy R2 sugarú pályán, akkor a keringés négyzet és a sugár köbének az aránya az ugyanannyi. Kepler még nem tudta, hogy mennyi. Amikor Newton levezette a Kepler törvényeket a gravitációs törvényből, akkor kijött, hogy ez a konstans, ez 4π négyzet, ez a gravitációs állandó, ez pedig a csillagnak a tömege. Tehát, hogy egy másik csillag körül nézünk egy naprendszer, ott is igaz, hogy a különböző bolygóira a T négyzet per R köb az ugyanaz, de más, mert hogy más a csillagnak a tömege. Ez nem kell egy csillagot nézegetni, hanem amikor Galilei felfedezte a Jupiter holdjait, azokra is érvényes volt ez a képlet, csak ide akkor nem a napnak, hanem a Jupiternek a tömegét kellett beírni. Tehát azokra is igaz volt. Ez volt az egyik bizonyíték annak, hogy a Kepler törvények általánosabban érvényesek, és Newton is ezt ki tudta használni. Na most alkalmazzuk ugyanezt nem naprendszerre, hanem galaxisra. Ehhez azt a tulajdonságát kell alkalmaznunk a newtoni gravitációnak, már többször volt róla szó, hogyha van egy nagyobb anyageloszlás, és kívülről nézem, akkor kívülről annak olyan gravitációs tere van első közértérben, mint hogy az egészet bekoncentráltuk volna a centrumba. Tehát, ha nézek egy galaxist, és úgy képzelem el, hogy egy adott távolságra a galaxis centrumától itt kering egy csillag, akkor a galaxis belső részén az ittben levő tömeget így összpontosítom a centrumba, és a Kepler képlet alapján ki tudom számítani, hogy mekkora ennek a keringési ideje. Ugye tudjuk, hogy a napnak körülbelül 200 millió év a keringési ideje a galaxis centruma körül. Na most mit lehet akkor csinálni? Meg kell mérni ezeket a különböző módon keringő, tehát a centrumtól különböző távolságra keringő csillagoknak a sebességét, és abból ki tudjuk számítani, hogy azon a távolságon belül mennyi anyag van összesen. És akkor mit lehet ebből megállapítani? A galaxisnak a tömegeloszlását. Az ember fölvett egy ilyen képet, tehát tegyük fel egy pillanat, hogy gömbszimmetrikus a galaxis, akkor van egy ilyen csak a sugártól függő sűrűségeloszlás, akkor ki akarom számítani, hogy mennyi egy adott sugáron belül mennyi az összes anyag, akkor erre megvan a megfelelő képre, de ilyesmit vár az ember, hogy a centrumban még nincs anyag, megyek kifele, elkezd nőni, elérkezek a galaxis szélére, akkor onnantól megyek tovább, akkor itt már nem fog nőni az anyag, mert hát elértem a szélét, megyek kijebb, de ott már nem adtam hozzá semmit. Tehát egyre nagyobb gömbökben összeadom az anyagot, elértem a széléhez, akkor már nem adok többet hozzá, onnan már az egész galaxis tömege számít. A Kepler törvény azt mondja, most akkor nem időben, hanem keringési sebességben kell elbeszélni, hogy az idő ez fordítva arányos a szögsebességgel, akkor ide-lentre kerül a szögsebesség, szögsebességszer a sugár az pont a keringési sebesség. A Kepler azt mondja, hogy a keringési sebesség négyzetét megszorozva a keringési sugárral megkapjuk, arányos lesz azon belül levő tömeggel. Hát akkor mérjük meg egy csomó csillagnak a távolságát a galaxis centrumától, mérjük meg a sebességét. Hát viszonylag közeli galaxisoknál, amikre rálátunk, azoknál lehet méricskélni a távolságot, hogy lehet megmérni a sebességet vörös eltolódással. Nyilván a galaxis korongja valahogy csálénál hozzánk, amit az előbb meséltem, hogy a galaxisok automatikus képfeldolgozásának problémák voltak. Például kiderült, hogy arra sincs automatikus program, hogy kiszámítsa, hogy hogy áll a galaxisnak a korongja, milyen szögben áll, arra is külön ki kellett találni egy programot, hogy illesz-e a fekvést. Mindegy, de ha kering benne egy csillag, akkor annak a keringési vetületéből vissza tudjuk számítani, hogy milyen az igazi sebessége. Hát akkor szorozzuk össze ezeket, és mérjük meg, és akkor megkapjuk ezt, elvileg ezt a görbét kéne megkapjuk, hogy az ott sugáron belül milyen van. És azt várjuk, hogy ott, ahol vége a galaxisnak, ott utána az a görbe már nem nő tovább. Ehelyett a következőt kapták, tényleges galaxisokra ezt elvégezve, hogy ez volt az elméleti görbe, a valódi mérési adatok görbe az már mint is felette húzódott, de egyszerűen nem óhajtott megállni ott, ahol vége volt a galaxisnak, hanem nőtt tovább. Minthogyha ott, ahol már látjuk, hogy vége a galaxisnak, azon kívül is lenne még valami. Hát mi van a galaxis szélén? Ezt mindenki tudja, a Terminus bolygó, az alapítvány székel. Tehát onnan egyik irányba látszik a galaxis, másik irányba nem látszik semmi. Na de hát itt még van valami anyag, csak éppen nem világít. Mert ha világítanak, akkor a hátunk mögött is látnánk a fényt. Szóval kiderült, hogy van valamiféle sötét anyag, ami a galaxisokat kitölti. Miért nem lehet túlságosan messzire mérni ezt? Hogy mérjük ezt a görbét? Megnézzük az itt kint keringő csillagot, de ott, ahol már nincs csillag, ott nincs csillag. Hogy kell, szóval akkor már nincs mit megmérni. Tehát nyilván van az egész galaxis foltnak valamiféle kis külső határa, és akkor néhány csillag még azon kívül elszórva véletlenül ott kering, annak megmérés kérhetjük. Azért van egy trükk, galaxisoknak is vannak holdjai. Mi galaxisoknak például a Magellán felhő, tehát kisebb galaxisok, amik keringenek a nagy galaxis körül, tehát még itt kicsit kijebb, még itt is látok egy kisebb valamit, még annak is meg lehet mérni a keringési sebességét, és az valahol innen ad egy pontot a görbére. Kiderül, hogy nő tovább a görbe, itt már pontatlanabbak a mérések, de mindesetre az elméleti görbéhez képest egészen más. Szóval van ott valami, ami gravitációs hatást fej ki, de nem világít. Hát maná, például a Föld, az se világít. Az ember azt mondja, hogy biztos sok-sok láthatatlan bolygó van ott, rengeteg gáz, kihűlt csillagok, meg ilyesmik. Természetesen ez az első ötlet, hogy hát a maná, hogy ez van ott. Nem kell azon csodálkozni, hogy sötét anyag van a világban, hát mi is sötét anyagból vagyunk naphoz képest. De hát mi ugyanabból az anyagból vagyunk, barionos anyagból van, tehát protonokból, neutronokból és a hozzácsapódott mellékes kísérő dobokból. Viszont, ha visszaemlékezünk arra a korszakra, amikor létrejöttek a barionok, illetve kialakult az a bizonyos egyensúly, amiről beszéltem részletesen, hogy a hidrogén-hélium aránya az univerzumban kialakult, az megszabja, hogy mennyi ilyen barionos anyag keletkezett. Hogyha eredetileg egy kicsit sűrűbb lett volna a protonoknak, a neutronoknak az aránya, vagy például az anyag-antianyag arány más lett volna kezdetben, nem ott a 9. tizedes egyben lett volna a különbség, hanem a 8. akkor nyilván akkor több anyag maradt volna. És akkor mondhatnánk, hogy annak az anyagnak egy része világító csillagok formájában, a többi meg itt van körülötte sötét. Mondhatnánk. De akkor viszont egészen másképp zajlott volna le az a folyamat, amikor a hidrogén egy részéből hélium lett, és most egészen más lenne a hidrogén-hélium arány. Az univerzumnak ez a globális anyagösszetétele, hogy mennyi anyag alakult át annak idején héliummá, az korlátot szab arra, hogy a csillagokban láthatón felül még mennyi atomos anyag van. És egyszerűen nincs annyi, ami erre elegendő lenne. Na van még egy durvább, amikor most egy lépésen magasabb tartományokban megyünk, a galaxis halmazokat nézegetünk. Ugye keringenek egymás körül bizonyos távolságban a galaxisok, nagyok, kicsik, minden. Az ember kiszámítja egy ilyen rendszernek az összenergiáját. Megmérjük az egyes objektum tömegét, mozgását. A tömegében már bele kell számítani azt, amiről az előbb szó volt, hogy egy galaxisnak a tömege az nem csak a látható csillagokból áll, hanem körülbelül még 10-szer annyi, vagy 5-10-szer annyi hiányzó anyag van, amit így kiretett méricskén. Jó, akkor mindegyik galaxis tömegét szorozzuk meg 5-esével. És kiszámítjuk így akkor az egyes galaxisoknak a mozgási energiát, M/2V négyzetegyének a mozgási energiát összeadjuk. Mennyi az egésznek a gravitációs kötési energiája? Erre is van képlet. Össze kell szorozni a tömegeket, osztani a köztük levő távolsággal az egésznek negatív előjelet, beleírni a gravitációs állandót, még osztani kettővel azért, mert minden párt kétszer vettünk figyelembe. Így kiszámítjuk a kötési energiát. Azt mondja a teljesen elemi newtoni fizika, hogy ha az összenergia, tehát ennek a pozitív kinetikus energiának és a negatív potenciális energiának az összege negatív, akkor ez egy kötött állapot. Mit jelent a kötött állapot? Nem lehet szétszedni a végtelenbe. Hát rettentően egyszerű, hogyha az összenergia negatív, és ha szét akarnánk vinni a végtelenbe, akkor ott messzire, ott már a potenciális energia nulla lenne. A potenciális energia 1/a sugár. Ha nagyon messzire szétszedem, akkor az nullához tart a sugár, vagy végtelenet tart a sugár, az 1/r az nullához tart, potenciális energia negatív lesz, tehát akkor ott csak kinetikus energia van, de ez akkor lehet, hogyha az összenergia pozitív. Hogyha az összenergia negatív, akkor nem mehetünk oda, hogy olyan messzire nem mehetnek el az objektumok, hogy csak kinetikus energia legyen a rendszernek. Ugyanez igaz a Kepler-féle mozgásra. Látok egy égitestet, így jön errefelé, mondjuk egy üstögöst, akkor megmérem a mozgási energiát, kiszámítom a potenciális energiát, a kettőnek az összege negatív, akkor ez egy hosszú ellipszisen keringő üstökös. Hogyha pozitív, akkor én vagyok Pirspirota az egyik novellából, aki így felfedezett egy hiperbola pályán kívülről, a naprendszeren kívülről bejövő idegen űrhajót. Csak éppen nem volt már a fényképezőkép, hogy lefényképezze, azóta se látta senki, mert azután kiment a naprendszerből természetesen. No, tehát, hogyha ez összességében pozitív lenne, akkor lehetne nagyon örülni neki. Vannak-e ilyen objektumok, amik kívülről bejönnek a naprendszerbe, egyre mondjuk üstököst ilyet nem találtam. Ugyanez igaz így is. Na, hát meg kell mérni ezt galaxis halmazra. Kiderül, hogy ez a számítás, ez pozitív energiát ad. Eszerint ez nem kötött állapot. El lehet képzelni, hogy ezek így nincsenek együtt, hanem véletlenül éppen így összeszaladtak, mint a téren az emberek. Mindenki messziről jön, véletlenül éppen itt együtt vannak. Azok nem alkotnak egy zárt óvodás csoportot, mindenkik, hogy láncon mennek meg egyemek. Véletlenül éppen sokan itt vannak. De ha folytatom, nézem tovább, akkor mennek szanazét. Na, de ezek után jön az, hogy az ember nem csak számítógép és nem csak az energiát számítjuk, hanem ránézés, hogy hát ez nyilvánvalóan egy kötött rendszer. Annyira szépen kompakt, ott látszik, hogy ott együtt mozognak, meg egyebek. Hogyha elég sokáig várnánk, akkor ezt azt kéne mondani, hogy figyeljük sokáig, és még mindig együtt vannak. Hát ez a program folyamatban néhány milliárd év múlva lesz eredmény, hogy megnézzük, hogy még mindig együtt vannak-e. De most ugye azért úgy ránézésre azt mondja az ember, hogy hát ez nyilván egy kötött objektum. Úgy is lehet mondani, hogy körülbelül egyforma korúak, egyforma összetételűek, meg ilyenek, szóval látszik, hogy valahogy együtt keletkeztek, és még mindig együtt vannak. Ha mondjuk együtt keletkeztek egy kis kupacban, és nagy a pozitív energiák, akkor szaladnának szét. De hát keletkeztek néhány milliárd éve, és még mindig ott vannak együtt. Hát ez azt jelenti, hogy valami nem stimmel a számolásban, valaminek meg kell őket fogni, hát minek, hát a gravitációnak. Ez szerint kell ott még lenni valaminek, ami az egészet összetartja. Hát hol lehet? Az egyik lehetőség, itt középen ül valaki, mondjuk egy marha nagy tömegű fekete lyuk, és akkor ez olyan, mint egy naprendszer, csak nem látszik ott középen az, ami az egészet összefogja, és akkor azokat keringenek körülötte. Ekkor viszont, hogyha van egy kis kompakt, nagy tömegű objektum, ami összefogja, akkor megint lehet a részleteket vizsgálgatni, hát akkor erre is érvényes lenne a Kepler törvény. Tehát akkor mindegyik kering valamilyen pályán adott sebességgel, akkor kiderül, hogy ez olyan, mint a naprendszer, hát nem olyan. Hanem olyan, minthogyha ilyen egyenletes eloszlású masszában keringenének ezek az izék. Tehát megint hiányzik valami sötét anyag. Úgy képzelhetjük el, hogy be van ágyazva ez a galaxis halmaz egy ilyen nagyobb felhőbe, aminek nagy a, elég nagy a tömege, és az a tömeg ez úgy jön ki, hogy a látható anyag ennek csak 1%-a. Tehát egyrészt minden galaxis körülbelül egy tizedet, amit a galaxisból látunk, a benne levő csillagok, körülbelül egy tizedét alkotja az össztömegnek, a galaxis tömegének. Másrészt egy galaxis halmazban az így kiszámolt tömeg, az még csak mindig kis része annak, ami az egészet egyben tartja. Kérdés persze, hogy ez a két bűnös, akit most kiderítettünk, ugye, mint Sherlock Holmes, tehát nem látja a bűnös, de elég ügyesen körbenézegették, hogy kirajzolódik a körvonal, még az is látszik, hogy bajsza volt az illetőnek, vagy nem, ezt is egy pipázott, ezeket is ki szokta deríteni. Hát így akkor kinyomozza az ember ezt a sötétanyagot. Kérdés, hogy ez ugyanaz, vagy nem ugyanaz. Ezen nagy viták folytak, hogy körülbelül 20 éve, hogy ezt a két effektust ugyanaz magyarázhatja. A harmadik, az pedig kozmológiai méretű effektus. Ugye szó volt arról, hogy vannak azok a bizonyos Friedmann-görbék, hogy a világegyetem tágul. És valahogy ezen a görbén vagyunk, ami elválasztja a végtelenség tágulást, a visszaugótól, tehát a kritikus sűrűségű görbén. Viszont ha kiszámítjuk, hogy mennyi az anyagnak a sűrűsége, akkor ehhez képest kicsi. Ugye úgy lehet a Friedmann törvényeket megfogalmazni, hogy ha a sűrűség meghalad egy kritikus értéket, akkor egyszer vége a világnak, és visszaesünk, hogyha kisebb a kritikus értéknél, akkor így megyünk a végtelenbe, és hogyha pont a kritikus sűrűség, akkor vagyunk a piros görbén. A kísérletek azt mutatják, hogy nagyjából a piros görbén vagyunk, és ugye még ez is hozzájárult, hogy akkor a különböző esetekben más egyszer így görbül a tér, egyszer meg negatívan görbül, pirosnál meg pont sík maga a tér. Mérések azt mutatják, hogy ezen vagyunk. Viszont, ha kiszámítva, mennyi az anyag sűrűsége, tehát egy köbcentiméterre hány galaxis jut, vagy mondjuk egy köbfényével hány galaxis, meg mekkora tömeg, akkor a sűrű, kritikus sűrűségnek körülbelül egy tizede jön ki. Megint azt mondhatjuk, hogy hát akkor legjobb hipotézis az, hogy van ott még anyag, csak nem látom, tehát körülbelül egy tizedét látom. Ezek ilyen körülbelül értékek voltak néhány évvel ezelőtt. Most már ezt sokkal pontosabban tudjuk. Ez most így, ahogy van, nem közvetlenül használható érv, mert azóta már ugye kiderült, hogy nem a Friedmannban tenek írják le jól az univerzumnak a tágulását, hanem hozzá kell venni még a kozmológiai állandót, és az már nem csak egy paraméteres görbecsaládot ad, hanem lehet változtatni ezt a tágulási sebességet, tehát mondjuk ezt a sűrűséget, valamint a kozmológiai állandót, és akkor abból múltkor mutogattam, hogy sokféle görbét lehet kitalálni. Tehát akkor ez nem közvetlen kérdés, de más módon viszont közben kiderült, hogy itt is tényleg kell valami sötét anyagnak lenni. Hát mi lehet ez a sötét anyag? Ugye az első ötletek az volt, hogy halvány csillagok, bolygók, vagy például olyan bolygók, amik úgy elkószálltak a csillagtól, és akkor a csillagközi térben járkálnak, a galaxisban még benne vannak, vagy esetleg a galaxisok között. Ez azért nem valószínű, mert a bolygókhoz elég sokáig kell várni, amit játszódik legalább egy csillaggenerációnak az élete, legyártják a nehéz elemeket, szétrobbannak, szétszórják, abból porfelhők állnak össze, porfelhők bolygók, és akkor még ezeknek a bolygóknak ki kell szorulni, és betölteni a galaxis, és hogy ez alkotná a galaxis anyagának a 9/10-ét, azért ez túlkapás, szóval ezt az ember nem hiszi el. Barna törpe az micsoda lenne? Ugye olyan gázfelhő, ami túl kicsi ahhoz, hogy csillaggá fejlődjön. A gravitáció elkezdi összehúzni, de nem lesz elég meleg ahhoz, hogy a közepén beinduljon a magfúzió, és nem fog világítani. Egy ideig még a gravitációs energia rovására világít, de főleg vörösben, meg inkább infravörösben, mert melegszik, mert összehúzódik, de nem lesz benne magfúzió, és ezért barna. Hát, nehéz elképzelni egy barna színű lámpát, de szóval, vagy így nevezték el, hogy ezek a barna törpék. Megmondhatjuk azt, hogy hiszen por meg gázfelhő, ezek mind a közönséges atomos vagy barionos anyagból vannak, barion a proton meg neutron meg ennek a rokonai, és ezeket lényegében kizárja a hidrogén-hélium arány. Hát akkor mondja az ember, hogy legyenek valami nem barionos ortopéd anyagból. Hát mi lehet? Az egyik például, egyik jelölt a fekete lyuk. Legyen ott sok fekete lyuk. Ezt nem lehet kizárni. A világ tele van a fekete lyukkal. Ebből viszont az következni, hogy a mi galaxisunk is tele van, és akit viszonylag közel kéne sokat látni. Nem látunk olyan sokat. Amiket látunk, azok általában olyanok, hogy a csillagfejlődés végeredményei. Tehát azt mondjuk, hogy ami most fekete lyuk, az valamikor barionos anyag volt, közönséges atomos anyag, és abból alakult ki aztán végül a fekete lyuk. Ez ugyanahhoz a problémához visz vissza, mint az előző. Tehát, hogy akkor a hidrogén-hélium arány nem stimmelne. azt kéne mondani, hogy más módon is keletkezhettek fekete lyukak. Tehát például már az ősrobbanás környékén, amikor úgyis nagy meleg volt, és minden frinc és franc keletkezett, hát akkor mellékesen létrejött egy csomó fekete lyuk, de azok még most is itt vannak. Hát ezt nem lehet kizárni, de nincsenek túlságosan részletes és túlságosan meggyőző elméletek az ilyesmire, és nem tudják reprodukálni azt az értéket a fekete lyukakra, aminek kéne. Ráadásul azok nem osztanának el olyan egyenletesen a galaxisokban. Lehet azt mondani, hogy gravitációs hullámok. Na hát ez jó, mert a gravitációs hullámokat még nem sikerült tapasztalni, boszorkányokat se, és akkor megfelelő sűrűségű boszorkány felhővel mindent meg lehet magyarázni. Gravitációs hullámok azok keletkezhetnek az általános relativitás elmélet szerint, azt mondja, mindenki elhiszi, csak bizonyos nagyon nagy energiájú és nagy tömegeknek a gyors mozgásai kellenek hozzá. Ritkán előfordulnak ilyen folyamatok, amik elég nagy energiák, gravitációs hullámokat keltenek, például neutroncsillagok ütközése, szupernova robbanás, vagy esetleg galaxis magok ütközése, meg ehhez hasonlók. Ezek olyan effektusokat okoznak, amiket ha minden jól megy, akkor néhány éven belül mérni tudunk. Ja, most épülnek ezek a gravitációs hullámdetektorok. Mit fognak mérni? Ugye egy ilyen több kilométer hosszúságú interferométerben mikronos elmozdulásokat okoz egy ilyen hatalmas hullám. Tehát óriási tömegű, csillagtömegű dolgoknak az ütközése kelt egy olyan pici kis hullámot, ami ilyesmit csinálja. Mikronnyi elmozdulást egy 5 kilométeres vagy 50 kilométeres interferométerben. Nehéz elképzelni, hogy annyi gravitációs hullám lenne a világban, aminek az összenergiája tízszerese a közönséges anyagnak az energiájának. Tehát hogy kell mondani, matematikailag el lehet képzelni, fizikailag az ember nem látja ennek az okát, hogy vajon miért lenne olyan, és hát főleg az, hogy akkor, ha ennyire durván rángatózik gravitációsan a világ, akkor miért észleljük ilyen simának? Ennek is kéne például nyomának lenni, tehát ezeknek a hajdani óriási folyamatoknak, amik ilyen sok nagy energia gravitációs hullámot keltettek, ennek például nyomának kell lenni a háttérsugárzás eloszlásában. Nehéz lenne elképzelni, hogy mindenhol voltak ilyen hatalmas robbanások, de olyan egyenletesek, hogy nem szóltak bele a háttérsugárzásba. Ezt sem lehet elképzelni. Hát a legvalószínűbb jelöltek azok olyan elemi részecskék, amik nem barionok, tehát nem szóltak be annak idején a hidrogén-hélium arányban, tehát nem protonok, nem neutronok, hanem könnyebbek. Erre az egyik fontos jelölt volt a neutrino, neutrinokról mindjárt beszélek egy kicsit részletesebben. A pillanatnyi számítások azt mutatják, miután önök nagy számítógépekkel után számoltak a részletekkel, hogy nagy valószínűséggel nem a neutrino, hanem ki. Hát valami olyan, ami olyan, mint a neutrino, de nem a neutrino. Szóval mik az alapvető tulajdonság a neutrinónak, ezt mindjárt megbeszéljük. A különböző elméleti, részecske fizikai elméletek, azok mondanak mindenféle, jósolnak olyan részecskéket, amiket még nem ismertünk föl, nem találtunk meg. Hát akkor ezek között lehet olyan jelölteket keresni, akik úgy megfelelnek ennek. És ugye egész kategóriát lehet felállítani, úgy szokták mondani, hogy WIMP-ek, magyar fordításban, bizonyos könyvekben genteknek lehet őket találni, ha valaki ilyeneket olvasott. WIMP, tehát Weak Interacting Massive Particle, tehát gyengén kölcsönható tömeges részecskék. Tehát csak a gyenge kölcsönhatásban vesznek részt, mint a neutrinók. Ezért például az erős kölcsönhatás, ami a barionoknak a fizikájában számít, az nem hat rájuk. Massive az azt jelenti, láttam már olyan fordítást is, ismerett ezt a könyvben, hogy a masszívat masszívnak fordították, vagy keménynek. A masszív az a közönséges nyelvben az valami durván brutális, meg ilyesmit jelent. Itt egyszerűen azt, aminek nem nulla a nyugalmi tömege. Nulla a nyugalmi tömege a fotonnak, meg sokáig azt hitték, hogy a neutrinónak. Aminek nem nulla a nyugalmi tömege, az például az elektron, vagy proton, meg egyebek. A nulla nyugalmi tömegű részecskék fénysebességgel mozognak, és egészen más jellegű gravitációs hatásuk van, mint a nem nullának. Aminek pici, de nem nulla nyugalmi tömege, az másképp működik. Nemrég derült ki, pár éve sikerült végül megmérni a régi sejtés eredményként, hogy a neutrinónoknak is van nyugalmi tömege, kicsi, sok ezerszer kisebb, mint az elektroné, de azért nem nulla. Mert ők most már a masszív részecskék közé tartoznak. És akkor tehát egy ilyen bizonyos részecske kategória alkalmas arra, hogy a sötét anyagnak a szerepét eljátsza az univerzumban. És ha minden jól megy, akkor ezeknek egy vagy több kategóriájában ezt a háromféle sötét anyagot ki lehet magyarázni. Természetesen az lenne augusztusos, hogyha egy darab sötét anyagot kitalálnánk, és az megmagyarázna egyrészt a galaxisokon belüli hiányzó tömeget, megmagyarázna a galaxis halmazokét, meg az egész univerzumnak a hiányzó tömegét. Ez nagy valószínűséggel nem fog sikerülni, tehát miért játszani el három különböző szerepet ugyanaz az objektum, lehet, hogy több különböző fajta sötét anyag van, és akkor majd meg kell őket különböztetni, és különböző nevük lesz, és akkor együtt után már nem fogunk sötét anyagról beszélni, hanem a konkrét anyagfajtáknak a nevét fogjuk néhány év múlva majd emlegetni. Nézzük meg a neutrinóknak a tulajdonságait, hogy mit is kell róluk tudni. Neutrinó az egy olyan részecske, amire a felfedezőjek vagy kitalálója szégyelte magát. Ez viszonylag ritkán fordul elő. Pauli 1932-ben azt mondta, hogy olyasmit cselekedtem, amit egy fizikusnak nem szabad cselekednie. Mint hogyha tényleg sem boszorkányságra hivatkozott volna. Ugyanis mi történt? Hát vizsgálgatták a gyenge kölcsönhatást, ami annak idején úgy jelent meg, hogy bétabomlás. A bétabomlásnál egy atommag átalakul egy másik atommaggá, és kirepül egy elektron. Korábban azt hitték, hogy az elektron ott van az atommagban, aztán akkoriban jöttek rá, hogy az nincs ott, hanem abban a pillanatban keletkezik. Mégpedig úgy keletkezik, hogy az atommagban a protonok mellett levő egyik neutron elbomlik, és lesz belőle proton, meg az elektron kirepül, az meg ott marad, és akkor az atommagban ugye egyel több pozitív töltés lesz, mint korábban, mert egy negatív töltés. Hiányzott ebben a folyamatban energia meg impulzus. Pontosabban az ember a relativitás elmélet alapján kiszámolhatna egy ilyen folyamatot, mondjuk a neutron elbomlik protonra meg elektronra, akkor egyértelműen kijönne, hogy mekkora annak a neutron tömegéből kijönne, hogy mennyi a protonnak meg az elektronnak az energiája, tehát milyen sebességgel repül ki az elektron. Tehát mint egy ilyen szabvány ágyú, adott sebességgel lőné ki az elektron. Na de nem úgy jöttek ki, voltak gyorsabbak, rövidebbek. Ki lehetett mérni egy ilyen elosztás függvény. Ezt csak úgy lehetett megmagyarázni, hogy nem annyi a folyamat, hogy elviszi a neutronnak az energiának egy részét a proton, másikat az elektron, aztán csokolom, hanem még van egy harmadik, aki elviszi az energiának még egy kis részét, és ezért sokféleképpen lehet osztozgatni az energián, ezért az elektron ahol ennyi jut, hol annyi jut, és egyszer gyorsabban repül, egyszer lassabban. Ugyanígy az impulzusból is hiányzott valami, és akkor Pauli feltételezte, hogy van ott valaki, akinek van energiája meg impulzusa, sőt, még a spinből is hiányzott egy fél adag, tehát fél spinje is van. Elektromos töltése nincs, mert a proton meg az elektron töltése összesen pont nulla, mint a neutronnak volt, és hát nem lehet észrevenni. Definíció szerint nem lehet észrevenni, tehát hogy a boszorkány, vagy a láthatatlan tolvaj, aki ott elvitte az energiát. Annak idején, hogy ez a kvantumelmélet születés után nem sokkal volt, akkor minden forrongott, és hát most miért pont a klasszikus törvények közül miért pont az energia meg az impulzus megmaradás lenne érvényben, akkor egyesek, például olyan komoly emberek, mint Bohr, azt is feltételezték, hogy ez a folyamat ez arra utal, hogy nem marad meg az energia. Ez akkor nem kell megmagyarázni, hogy ki vitt el, meg nem marad meg az impulzus. Aztán a pontosabb mérések azt mutatták, hogy szisztematikusan hiányzik ott valami, tehát nem össze-vissza, mert akkor például az is lenne, hogy egy kicsit több lenne, akkor egy ilyen negatív tolvaj járt ott, aki kicsit több tett be, de nem mindig hiányzott valami. És ez például arra utalt, hogy valaki elvitte. És az egyik legfontosabb bizonyíték, ezt mindig szokták mutatni, ez Jánosi Lajosnak van egy ilyen kötkamrás felvétele. Itt volt egy atommag, és abban lezajlott egy ilyen bomlás, erre löködik vissza az atommag. Az atommag azért nagy böhöm, lassan mozog, ezért vastag nyomot hagyott a kamrában. Csak a töltött részecskéknek látszik a nyoma. Akkor ez erre felement egy pozitív töltés. Az egészre egy mágneses tér van kapcsolva, és ezért az elektromosan töltött részecskék elkanyarodnak. Erre kirepül az elektron, és akkor itt kunkorodik. A sebességét meg lehet állapítani ennek a pályának a görbületében, hogy mennyire kanyarodik. És láthatóan nem maradt meg az impulzus. Hát nyilván az történt, hogy errefele kirepült valami harmadik, és az elvitte, itt állt az atommag, ennek van egy ilyen irányú impulzus, ennek van egy ilyen impulzusa, akkor errefele repül valami harmadik, aminek olyan irányú impulzusa van. Tehát egy ilyen felvétel, az közvetlenül mutatta, hogy ott tényleg elszállt valami. Pauli annak idején nem gondolta, hogy nem sokára az emberiség elkezd ilyen tolvajgyárakat építeni. Tehát olyan berendezéseket, amik hatalmas számban fogják termelni ezeket a neutrinokat, olyan nagy számban, hogy bár egyedileg rettentően pici a valószínűség annak, hogy ütköznek, és akkor ki lehet mutatni a nyomaikat, mégis olyan sok keletkezik, hogy együttesen ki lehet mutatni. Ezeket a berendezéseket úgy hívják, hogy atomreaktorok, mondjuk nem azért csinálták őket, hogy neutrinokat gyártsanak, de mellékesen erre is alkalmasak. Szóval rengeteg neutrinó keletkezik benne. Pontosabban nem neutrinum, antineutrinum, de végül is mindegy. 1955-ben sikerült kísérletére kimutatni. Hogy lehet? Tehát van egy ilyen atommag folyamat, amelyben keletkezik a neutrinum, rengeteg ilyen történik ott a uránbomlás környékén, és kicsit odébb leteszek egy másik fajta atommagot, azok viszont hajlandók időnként elnyelni egy neutrinót. Ha nagyon sok neutrinum, akkor néha történik egy olyan folyamat, hogy az atommag elnyelte egy neutrinót, átalakult egy másikká, és ezt meg lehetett jósolni kísérték, hogy milyen atommag milyennél alakul, milyen valószínűséggel, és ezt így kimutatták, és ezzel mondhatni felfedezték kísérletileg a neutrinót. Hát nyilván senki nem látott neutrinót. De látott már valaki fotont, vagy elektront? Nem azt látjuk, hanem bizonyos közvetett következményét az ő létezésüknek, és mi elég régóta győzögetnek bennünket erről, hogy amikor én látok itt valamit, akkor az fotonoknak a következménye, amikor meg megrázott áramot, akkor elektronok voltak, ezért az ember elhiszi, hogy vannak elektronok, meg fotonok. Ugyanígy ilyen közvetett módon el lehet hinni azt is, hogy vannak neutrinok. Na most azóta már kialakult a részletes elmélet a részecskéknek és a neutrinoknak az a egyik fontos tulajdonsága, hogy csak a gyenge kölcsönhatásban vesznek részt. Ugye négyféle kölcsönhatáson van, szóval az egyik a gravitáció, természetesen azt hozzá kell mondani, a gravitáció mindenkire vonatkozik, de a három elemi részecske kölcsönhatása, az elektromágneses és a gyenge, meg az erős közül a neutrinok csak a gyengében vesznek részt. A gyengében mindegyik elemi részecske részt vesz, az elektromágnesesben az, amelynek van elektromos töltése, az erősben meg azok, amik kvarkokból állnak, mert a lényében a kvarkok közti kölcsönhatás. Na most ilyen folyamatokat lát az ember, tehát ez, amit itt le volt rajzolva, jön egy neutron, az protonnál alakul, közben a mai elmélet szerint nem közvetlenül bomlik elektron, hanem kibocsát egy, azt a bizonyos, már emlegettem pár héttel ezelőtt, ezt a W részecskét, aminek negatív töltése van, és később ez bomlik el egy elektronra, meg egy antineutrinóra, tehát ez a három kimenő részecske végül is, itt volt ez a közvetítő bozonnak nevezett objektum, amit a Weinberg-Salan-féle egyesített elmélet, ami a gyenge és az elektromágneses kölcsönhatásnak az egyesített elmélete, ez 73-ban megjósolt, és 83-ban a CERN-ben kimutatta ennek a W részecskének a létezését. Vannak másfajta folyamatok is, amikor például egy neutron találkozik egy neutrinóval, és akkor így bomlik el, szintén elektron pozitron. Olyan, mintha innen, mint egy egyenletet az ember rendezni, adjunk hozzá ide egy neutrinót, akkor itt az antineutrinó eltűnik, és az egyenlet másik oldalán megjelenik a neutrinó, tehát így át lehet rendezni az ilyen részecske egyenleteket. Lehet például fordítva is, hogy ezeket tegyük át a másik oldalra, akkor egy protonból lehet egy neutron, meg egy antielektron, meg egy neutrinó. Ez azért nem megy végbe, mert a protonnak nincs ehhez elég energiája. De ha például a proton gyorsan szalad, akkor a mozgási energia rovására ezt meg tudja csinálni. Ez történik a csillagokban. Ugye már volt arról szó, hogy a csillagokban, és majd még részletesen lesz szó, amikor a protonokból megindul a hidrogénből a hélium fúzió, ott protonok szaladgálnak, neutronok nincsenek, de egy ilyen folyamattal, ennek az átrendezettjével a protonból lehet neutron meg még izébizé, és az a neutron az tud kölcsönhatásba lépni a másik protonnal, és úgy létrejön egy deuteron atommag. Tehát ilyen folyamatok, ennek az átrendezett folyamatai is mennek. Na most igazából nem ez az alapfolyamat, mert a mai elméletünk szerint a neutron az összetett, tehát azon belül három kvark megy, meg a protonon belül is, és a három kvark közül az egyikkel történik egy ilyen folyamat. Az egyik kvark átalakul egy másik fajta kvarká, ő bocsátja ki ezt a W részecskét, a másik két kvark az megy tovább, és ott a protonon belül ott marad. Ez az elmélet megjósolt másfajta kölcsönhatásokat is, tehát például egy neutrinó meg egy elektron szórását. A neutrinó átalakul elektronnál és vice versa. Tehát kibocsát most egy pozitív töltésű W-t, ez nyilván elég nagy energiájú neutrinó kell, a másik elektron azt elnyeli, ezért elveszíti a töltését, és akkor ő lesz a neutrinó. Sőt, az elmélet szerint van még egy semleges közelítő részecske, ez Z, és akkor így a neutrinók szólódhatnak elektron. Jött egy elektron, és a neutrinó ütközött durván szóval messzire néz az elektron, és az elektron másik irányba megy tovább. Ez volt az egyesített elmélet meg az első kísérleti következmény, ezt már 73-ban felfedezték ezt a folyamatot. Ez olyan értelemben új volt, hogy a korábbi folyamatokat már a 30-as években le tudták írni Pauli-nak az elmélete alapján, hogy ilyenek vannak. A részleteket nyilván nem tudta pontosan visszaadni az elmélet, éppen azért kellett újabbakat kidolgozni. De az újabb elmélethez logikailag még hiányzott egy ilyen típusú részecske, ami meg egy újabb fajta folyamatot indukált. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor Maxwell összeszedte Faradaynek meg másoknak a korábbi elméleteit az elektromágnességről, külön az elektromosságról, mágnességről, kapcsolatukról, összeírt egy egyenletrendszerbe, és az egyenletrendszerben matematikailag hiányzott még egy tag. Nem volt logikus. Oda kellett illeszteni egy tagot, és az így módosított egyenletrendszer viszont jósolt egy új jelenséget, az elektromágneses hullámokat. Ez is hasonlít, összerakták azt, amit tudtak, de az úgy önmagában nem volt zárt elmélet matematikailag, ki kellett egészíteni, és ez volt a kiegészítő izé, ez a Z0, és ez egy új folyamatot jósolt meg, amivel lehet, tehát ezt lehetett kísérletek ellenőrizni. Na, ezek a folyamatok azért kis valószínűségiek. A valószínűsége függ a neutrinó energiájától, és még van egy szorzó tényező, ami meg az méri, hogy mennyire gyenge a gyenge kölcsönhatás. Közönséges energiákon ez rettentően gyenge. Ezt szokták úgy mondani, hogy elég nagy vastagságú falon is átmegy. Ugye több száz fényévnyi olmat lehetne rakni, és a neutrinoknak a fele még mindig átmenne rajta. De majd látni fogjuk, hogy bizonyos esetekben, amik a szupernova robbanásoknál állnak fönn néhány tized másodpercig olyan körülmények, amikor olyan sűrű és nagy energiájú az anyag, akkor a neutrinoknak a szabad úthossza csak 100 méter. Tehát nem fényévnyi ólomfalon hatalnak át, hanem 100 méternyi anyagban már le fognak fékeződni, és átadják másnak a mozgási energiájukat, meg a lendületüket, és ezzel robbantják fel a szupernovát. Tehát ez a lendület viszi ki az anyagot a szupernovába. Hasonló módon még a nagybum környéken, amikor elég meleg volt, a neutrinók is részt vettek ebben az egyensúlyban. Most az utolsó neutrinók azok mikor csatolódtak le? Hasonló a folyamat, mint a fotonok lecsatolódása. Ez a folyamat, vagy ezeknek valamelyik, amiket itt felrajzolgattam, ezek voltak azok a bizonyos csatornák, emlékezzenek vissza a közlekedő edényekre, ugye az anyag különböző fajtai megfelelnek egy edényeknek, és köztük csatornák vannak, az energia ide-oda folydogál közte, és ezért beáll egy előttes szintre. Ezek a folyamatok azok a csatornák. Amikor már nagyon kicsi lesz egy-egy ilyen folyamatnak a valószínűség, akkor úgy képzelhetjük, hogy elzárták azokat a csatornákat. Vagy lejjebb ment a szint, és akkor a csatornák ott a levegőben van, akkor már nem tud átfogyni a folyadék a két edény között. Ki lehet számítani, mikor? Amikor egy-egy ilyen folyamatnak a karakterisztikus ideje, tehát körülbelül mennyi időnként történik egy ilyen folyamat, ez már összemérhető a világegyetem akkor életkorában. Ez a néhány másodperces korszak volt. Azelőtt, amikor sokkal melegebb volt, akkor nagyon nagy valószínűséggel mentek ezek a folyamatok, tehát nagyon rövid időnként zajlottak le. Amikor már csökkent a hőmérséklet, kisebb lett a neutrinok átlagos energiája, kicsi lett a valószínűség egy ilyen folyamatnak, és akkor már mondjuk 10 percet kell várni egy ilyen folyamat, amiközben a világegyetem még csak 3 perces, akkor vagy 3 másodperces. Azt mondjuk gyakorlatilag ez a folyamat megállt, és onnantól kezdve a neutrinok ott vannak, és nem tudnak mit csinálni, nem tudnak kölcsönhatni semmivel. Ez pont ugyanaz, mint amikor a fotonok jóval később lecsatolódnak az atomos anyagról, és ott onnantól kezdve a világegyetem átlátszó. Hát a neutrinok számára ettől a pillanattól kezdve átlátszó a világegyetem, az jött ki, hogy a karakterisztikus szabad úthosszuk, azt hiszem 500 milliárd fényév. Na de hát azóta összesen 13 milliárd fényévet tehettek meg, mióta ez megtörtént. Hát ők még szaladnak békésen tovább. Azóta lényegben nem adottak kölcsön senkivel ezek a neutrinok. Viszont ők is hullámoknak tekinthetők, mint minden részecske. A táguló világegyetemben ezeknek a hullámhossza is nőtt. Kicsit más módon, mint a fotonoké, mivel másfajta elemi részecskék, kicsit más törvények vonatkoznak rájuk. Ezért ezeknek a hőmérséklete jelenleg 2 Kelvinnek felelhet meg. Ezek az utolsó neutrinók voltak. Kérdés az, hogy mi történt ezekkel, ugye itt ezt már elmondtam közben. Itt van ez a gravitációs instabilitás, amit az előbb fotogattam, tehát most ilyen szemléletesen, hogy az atomos anyag elkezd sűrűsödni, egyre sűrűbb lesz, stb., de erre nincs elég idő. Az az ötlet volt, hogy a nem az atomos anyag maga, hanem ezek a korábban már lecsatolódott és ott levő neutrinok kezdenek gravitációsan sűrűsödni. Még egyszer, a nagyon korai univerzumban ott voltak a neutrinok és keletkezett egy csomó, elkülönültek az anyag többi fajtájától, és már nem vesznek részecske fizikai reakcióban. Még ezután következik az a korszak, amikor a protonok vagy antiprotonok kihalnak, akkor utána lesz az, amikor a protonok meg a neutronok deuteronnák alakulnak, tovább hűl az anyag, aztán később jön az, amikor az atomos anyag befogódik, tehát az elektronok befogódnak, és létrejönnek az első hidrogénatomok, ez még mindig odé van, a neutrinok akkor már előkelő idegenként ott állnak a háttérben. Kérdés az, hogy ők magukban tudnak-e valamit játszani. Tessék mindig arra gondolni, mert össze mondtam azt a hasonlatot, hogy ugyanaz a térbeli tartomány több különböző fajnak lehet az ökológiai fülkéje. Tehát, hogy a tigrisek küzdenek a teritoriumért, meg a pintyek is, de a tigrisek nem a pintyekkel küzdenek, hanem a másik tigrisekkel. Tehát ugyanazt a teret betöltheti az egyik anyag is, és a saját dinamikája szerint mozog, meg ugyanott van a másik is, de a kettőnek egymáshoz semmi köze, tehát ugyanott megtörtént. Miközben az atomos anyag még nem is atomos, hanem plazma formában van, a neutrinok már ott vannak a háttérben, semlegesek, és senkihez semmi közük, de a gravitáció hat rájuk. És fölmerült ez az ötlet, 80-as évek elején, sőt a 70-es években, hogy hát ha a neutrinok össze tudnának tömörödni gravitációsan. Mi kell ehhez? Ez az kell, hogy nekik ne legyen nulla nyugalmi tömegük. Amikor Pauli kitalálta a neutrinokat, akkor ő nullának vette a tömegüket. Az első elméletekben nulla tömegű neutrinok voltak. Később, amikor már többször volt szó a bizonyos 50 évvel ezelőtti eseményről, amikor a szimmetria fizikában az a nagy forradalom ment végbe, amikor rájöttek, hogy a tükrözés szimmetria az nem szimmetriája a világnak, akkor azt vették észre, hogy a részecske fizikai folyamatokban vannak olyan, a gyenge kölcsönhatási folyamatokban vannak olyan folyamatok, hogy nem mennek végbe a tükörképük. Ezt később Landau úgy magyarázta, hogy a bizonyos részecskékről át kell térni az antirészecskére, amikor a tükörképre áttérünk. Tehát a szimmetria úgy marad meg, hogy egyszerre tükrözzük a teret és a részecskéket. Durván azt jelenti, hogy egy neutrino, mondjuk, hogyha megy erre és spinnye van, tehát mondjuk forog balra, akkor annak a tükörképe az egy jobbra forgó, de nem neutrino, hanem antineutrino. A balra forgó neutrinónak, tükörképe a jobbra forgó neutrinónak. Ez egy nagyon jó elmélet volt, és nagyon sok mindent leírt. Ez viszont csak akkor lehetséges, hogyha a neutrinónak nyúl a nyugalmi tömege. Tessék elkezdeni, hogy miért. Megy erre a részecske, és mint egy ilyen balcsavar így kanyarodik erre. Képzeljük, hogy veszek egy jó kis űrhajót, és gyorsabban megyek, mint a részecske. Akkor mit fogok látni? Még mindig erre megy, de így forog. De én gyorsabban szaladok el mellett, akkor azt látom, hogy ő arra megy, és továbbra is erre forog. Tehát a balkezest én jobbkezessé transformáltam, egyszerűen az, hogy elszaladtam mellette gyorsabban. Hogy lehet ezt megszüntetni? Úgyhogy nem lehet elszaladni mellette, ki mellett nem lehet elszaladni, az valami fénysebességgel megy. Fénysebességnél én nem mehetek gyorsabban. Mindaz, ami a fénysebességnél egy kicsit is lassabban megy, annál én tudok gyorsabban menni, és akkor a balkezest jobbkezesbe transformálom. Tehát hogyha igaz az, hogy csak balkezes neutrinok vannak a világban, akkor ebből következik, hogy a neutrinoknak nulla a nyugalmi tömege. Természetesen ki lehet mérni közvetlen mérésekkel, hogy mennyi a neutrinó tömege. Rá kell tenni a mérlegre, és hát ez kicsit nehéz. Tehát másképp kell kimérni. Például vissza kell térni ahhoz a folyamathoz, amit itt az előbb mutogattam, ez a béta bomláshoz. Ehhez. És megnézegetni az elektron eloszlását. Ugye mondtam, hogy az elektron nem egy adott energiával repül ki, hanem több különböző energiával. A grafikonon ábrázolni kell, hogy milyen valószínűséggel repül ki az elektron különböző energiával. Utána lehet számolni elméletileg, és kiderül, hogy ennek a görbének itt a vége, a nullánál, az azon múlik, hogy nulla tömegű a neutrino, vagy nem nulla tömegű. Tehát lehet, hogy ez a görbe így csapódik be, de lehet, hogy így csapódik be. Most, hogy kell mondani, mint amikor a törpék lábujjának a kis piszkát kéne vizsgálgatni, azért ugye elég sok törpe kéne, és elég sok lábujj, meg egyebek, hát pont ott lehet nehezen mérni, mert nagyon kis valószínűség eseményekről van szó, nagyon kevés van, és akkor az ember nem tud fölvenni pontosan görbét, mert hát most akkor így megy, vagy így megy, nagyon nehéz ez a mérés. Ráadásul technikailag is olyan gondok vannak, mit kell csinálni. béta bomló atommagokat kell vizsgálgatni, hogy mekkora energiával, mekkora impulzussal repülnek ki ezek a dolgok. De hát az impulzusba beleszól az is, az egész atom visszalöködik, sőt, hát be van téve valami, ez az egész radioaktív minta valami dobozba, hát akkor a doboz is visszalöködik, vagy külön azon belül egy atom löködik vissza. Ilyen típusú gondok vannak, ezért nagyon nehéz a mérés. Amikor ezt megcsinálták, 1980-ban csináltak pontos méréseket Leningrádba, akkor azt jelentették, hogy van nem nulla nyugalmi tömeg a neutrinoknak. De ezt azért csinálták a mérést egyébek között, mert közben, természetesen magyarok, már az Őrzsés Szalai Sándor, megjósolták kozmológiai alapon, hogy a neutrinónak van nem nulla nyugalmi tömege. Hát hogy lehet ezt megjósolni? Úgy, hogy az ember végig számolja részletesen az ősrobbanásnak a forgatókönyvét, kiszámolja, hogy adott pillanatban melyik elemi részecskéből mennyi keletkezhet, figyelni kell a termodinamika egyensúlynak a szabályait, ide alakulnak, oda alakulgatnak, stb. És az eredményt össze kell hasonlítani az égi tapasztalattal. Például a hidrogén-hélium aránya, meg ilyesmikkel. Csomó ilyen számítást végeztek, és ebből arra következtetve, hogy a neutrinónak nem nulla nyugalmi tömege. Addig is voltak mérések, de azok mindig olyanok voltak, hogy ennél az értéknél biztos nem nagyobb. A fotonra is vannak ilyenek. Biztos elektron tömegének 50 millió modálnál kisebb a foton tömege. Mindenki biztos benne, és leteszi a nagy esküt, hogy exaktul nulla, de azt nem tudom kimérni. A kísérletünk mindig van egy korlátja, hogy ennél biztos nem nagyobb, és ezt a korlátot folyamatosan nyomják lefelé, de nullát sose fogjuk elérni. Ugyanez volt a neutrinókra is addig, hogy ment lefelé a kísérlet, ennél biztosan, jóval pontatlanabb volt, ennél biztosan nem nagyobb, de az elméletek biztosak voltak benne, hogy pontosan nullát, ti meg csak méricskéljetek. De amikor végül kijött egy ilyen számítás, hogy ennél biztos nem nagyobb, de ennél biztos nem kisebb, tehát kaptak egy ilyen intervallumot, ami nem nulla, azt jósolták, hogy valahol itt van benne. Ez nagyon durva volt. Ott ültem akkor, amikor ezt előadták, és egy öreg konzervatív professzor ott morgott mögöttünk, hogy hát mit varázsolnak ezek a kóklerek. Ugyanis annak idején, ez 70-es évek közepén, 75-ben, ez úgy hangzott, kozmológiai alapon megjósol egy részecske fizikai adatot? Hát tényleg, mintha a boszorkányok lábujjából jósolna az ember. Hogy, hát a kozmológia az ilyen mese, meg duma, meg össze-vissza, szóval aki ott villognak a táblánál, ahelyett, hogy komoly tudományt csinálna, hogy kell mondani, egyes professzoroknak van ilyen véleménye egymásra, és akkor, amikor ezt kihozták kozmológiai alapon, hogy egy részecskének ennyi meg anyag a tömege, hát akkor, mint részecske fizikus, a másik sértően érezte magát. Hogy lehet ilyen alapon beledumálni a részecskének? Az egy komoly tudomány, most honnan veszik ezt a... Hát utána aztán azóta ez most már, nem is azt mondom, hogy divattá vált, ez természetessé vált. Az egésznek, amiről itt... hetek óta beszélek, az a lényege, hogy a részecskéknek, a legkisebb dolgoknak és a világegyetemnek, a legnagyobb dolgoknak a fizikai lényében azonossá vált. Közvetlen kapcsolatban van. Azon múlik, hogy milyen a világegyetem, hogy milyenek bizonyos részecskék, és viszont ez a kettő teljesen szoros kapcsolatban van. 75-ben ez még újdonság volt. Mindesetre ők akkor megjósolták azt, hogy nem nulla ez a tömeg. Amikor 80-ban kimérték Leningrádba magfizikai mérésekkel, hogy nem nulla, akkor sokan nagyon örültek. Mások meg kevésbé örültek. Akkor sajnos nem voltam ott, amikor az illető professzor ezt meghallotta a mérés eredményét. Mindenesetre utána megpróbálták megismételni a méréseket, és sokáig nem sikerült. Tehát megismételték máshol, ott túl nagy volt a hiba, tehát szóval nem jött ki az, hogy most pro vagy kontra, nem bírták eldönteni. Végül egy egészen más jellegű méréssel most 3 évvel ezelőtt sikerült kimérni, hogy igen, van. Legalábbis a háromféle neutrinó közül legalább az egyiknek van nem nulla nyugalmi tömege. És akkor most egy külön érdekes kérdés merül föl. Hát az előbb amellett érveltem, hogy az, hogy csak balkezes neutrinó van, az csak a nulla tömeggel egyeztetett össze. Hogy lehet, hogy akkor még, hogyha nem nulla nyugalmi tömegük, tehát nem fénysebességgel szaladnak, akkor mégiscsak balkezes neutrinókat észlelünk. Hát ez egy nagy elmélet jelentmondásnak tűnik, nem? Egyáltalán, hogy mert valaki olyasmit gondolni, hogy nem nulla nyugalmi tömege, akkor kéne látni jobbkezes neutrinókat is. És ez megint ugyanaz a dolog, amiről az elején beszéltem, hogy nagyon finoman kell bánni ezekkel a hipotézisekkel. Vannak kísérleti tények, vannak elméleti alapfeltevéseink, illetve a kettő között nagyon gyorsan analógiát csináltok, hogy bizonyos kísérleti tényekkel csak bizonyos elméleti alapfeltevések férhetnek össze. Amikor aztán kiderült, hogy nem egészen így van, akkor az ember meggondolja finomabban, és kiderül, hogy van ennek a paradoxonnak egy rettentően egyszerű megoldása. Nem tudom, hogy ki nyőr erre magától, de nagyon egyszerű. Ezek elképzelni a neutrinoknak, mondjuk véges anyagalmi tömege, hát akkor vannak jobbkezesek is, meg balkezesek is, mert nem lehet eldönteni, hogy miért. Ha én gyorsabban megyek tőle, akkor erre forog, vagy lassabban, akkor erre forog, ha gyorsabban, akkor arra. És hát minden irányszerrendszer ekvivalens. Erről más volt szó, relativitás elmélet szerint. Hát olyan gyorsan megyek a neutrinóhoz képest, ahogy akarok. No de, arról is volt már szó, hogy a fizikusok felfedezték az étert. Nem úgy, ahogy annak idején Mahézon meg Morley keresték, hanem van egy nagyon nevezetes koordinátarendszer, egy olyan rendszer, amelyben a háttérsugárzás átlagosan izotróp. Tehát van egy kitüntetett koordinátarendszer a világban, amelyben a világegyetemet betöltő háttérsugárzás, tehát durván szóval maga az egész világegyetem, nyugszik. Ez nem az éter, nem az abszolút nyugalmi rendszer, hanem egy konkrét anyagi rendszer, aminek keressük a dinamikát, meg akarjuk mondani, hogy miért ilyen. Nem teljesen pontos, mert kicsit fluktuál hozzá képest, de ez egy jól meghatározott rendszer. Ehhez képest mondhatom azt, hogy vannak álló galaxisok, meg vannak olyanok, amik gyorsan mozognak, ilyenek. Föld is mozog ehhez képest 700 km per szekundommal, és így tovább. Tehát durván szóval azt mondhatjuk, hogy ebben a koordinátorrendszerben ülünk mi is, és ebben nagyjából nyugszanak a galaxisok. Tehát az a sebesség, amivel itt távolodnak, az ehhez képest némi elhanyagolható, tehát akkor mondjuk a galaxisok nyugalomban vannak ebben a koordinátorrendszerben. Ebben a rendszerben zajlanak például a csillagokban a magfizikai folyamatok. És ott például egy ilyen neutron-proton átalakulás során keletkezik egy neutrinó. Jó nagy energiát kap, nagyon kicsi a tömege, akkor ő gyorsan fog szaladni, majdnem fénysebessége, nem pont fénysebessége, mert ahhoz nulla nyugalmi tömeg kéne, de nagyon gyorsan szalad. Előbb-utóbb le fog állni. Pontosabban én szaladhatnék gyorsabban, de ahhoz nekem jó nagy fotonrakétát kell vennem, hogy gyorsabban menjek nála. Egyébként még nincs annyi pénzem, hogy olyan fotonrakétát építsek, ami gyorsabban szalad. Tehát, hogy mondjuk 9 tizedes pontossággal fénysebességgel megy, akkor nekem annál egy picivel gyorsabban kéne menni, ahhoz sok pénzt és sok energiát kell a fotonrakétába betáplálni. Elvileg lehet, de gyakorlatilag nincs ilyen fotonrakéta. Mindenki, aki a világegyetemben nagyjából nyugszik, tehát ül valami bolygón, az lassabban mozog, mint a neutrinó. A neutrinó előbb-utóbb meg fog állni. Vagy le fog lassulni, hiszen kölcsönhatásba lép más részecskékkel, ütközik, stb. Elveszíti az energiát, kicsi lesz a sebessége. Előbb-utóbb. Mikor? Ki lehet számolni, hogy az sok ütközés kell. De mi a ütközés valószínűsége? Hát 100 millió fényéveket megtehet ütközés nélkül. Ahhoz, hogy elég sok ütközésen átmenjen, hogy a fénysebességről lassuljon úgy, hogy én gyorsabban tudjak mellette szaladni, hogyha fölülök a gambinóra, hát akkor azt hiszem, ezer vagy több ezer milliárd éves időig kell várni, amíg a neutrinok annyira lelassulnak. Több ezer milliárd év múlva az utódaink, hogyha fölülnek a kombinóra, akkor már remélhetőleg nem fog mindig megállni, akkor azt fogják látni, hogy a villamos lehagyja a neutrinót. És akkor lesznek jobb neutrinok, meg balos neutrinok. De addig, amíg a neutrinok még nem lassultak le eléggé, addig csak balos neutrinokat látunk. Nem kell hozzá nagy elmélet, nem kell hozzá, hogy kell mondani, szimmetria elv, meg kizárási törvény, hogy csak ilyen neutrinok lehetnek. Egyszerűen egy történet. Neutrinok létrejönnek balkezesen. Arra megvan a fizikán. De nem nulla nyugalmi tömegük, átalakulhatnak jobbkezessé. Csak még nem tették ezt meg. Mert a világegyetem fiatal. Majd, ha öreg lesz, akkor majd átalakulnak. Tessék.
Azt mondtad, hogy a kezdeti neutrinók azok két kelvin és már között állapotban vannak a föld körül.
Igen.
Lassúak, nem?
Igen. Az azért van, mert a tágulás lassította le őket. Igen. Azokat nem is tudjuk kimérni, mert olyan kis energiájuk van. Azok nem ilyen magfizikai folyamatokban keletkeztek. Ezeket sosem tudjuk. Hogy mondjam, azt gondoljuk, hogy ezek mint sötét anyag ott vannak, és akkor ezt az effektusokat, a részecske fizikai effektusokat nem tudjuk észlelni, hogy a gyenge kölcsönhatás energiája nő a valószínűsége.
És ebben volt, hogy mire a neutrinó lassú lesz a kombinóhoz képest, addigra lesz olyan eszközünk, amivel mi meg tudjuk érni akkor is, amikor már...
Természetesen, hát annyi idő alatt majd megépítik, szóval nyilván majd ez lesz. Szóval elvileg lehetséges jobbra forgó neutrinó. Nem, mondok még ravaszabbat. akkor már nem kombinóra fogok fölülni, hanem valami gyorsabbra, és akkor már a neutrino már lassan megy, én meg másik irányban megyek gyorsabban, akkor hozzám képest a neutrino ellenkező irányba szalad gyorsan, azt már közönséges eszközökkel is ki tudom mérni, de az már egy jobbra forgó nagy energia a neutrino lesz. Tehát ilyesmit lehet csinálni, előbb-utóbb. Mondtam, inkább utóbb. Jó? Szóval ez megint egy példa arra, hogy ha az ember dogmatikusan gondolkodik, és rögtön azt mondja, hogy adott kis tirethez csak ez az elméleti magyarázat lehet, akkor sokszor zsákutcába megy, és amikor legközelebb jön egy másik jellegű kísérlet, akkor nem bírja összeegyeztetni, pedig viszonylag könnyű. Megint nem nagy elvekben kell gondolkodni, hanem dinamikában a világegyetem történetében. Megint az a kulcs, hogy nem feltétlenül kell mindent rögtön az alapelvekre visszavezetni, hanem egyszerűen a sztori adja meg, hogy miért ilyen a világ? Hát mert így alakult a történet, és hogyha azt ki tudom magyarázni, akkor azzal sok mindent meg lehet magyarázni. Na nézzük, hogy próbálták a neutrinókat felhasználni a sötét anyag szerepében. Kicsit csavart föl majd. Tehát még egyszer az az ötlet, hogy valamikor a korábban ott kellett lenni a neutrinóknak, ott voltak és lecsatolódtak, magukban elkezdenek hűlni. Ha nulla a tömegük, akkor nem fognak csomósodni. Akkor olyanok, mint a plazma. Ha nem nulla a tömegük, akkor előbb-utóbb önmagukban már gravitációsan csomósodni fognak. Már milyen alakúak lesznek? Azt mondja az ember, hogy biztos olyanok lesznek, mint egy csillag, ilyen gömbölyű felhő lesz belőlük. Hát a galaxisok is így összehúzódnak a gravitáció hatására, a csillagok is, hát biztos a neutrinok is, lesz egy ilyen nagy neutrinó szupersztár. Összehúzza a neutrino, mint a felhő. De tudom, az ember megkérdezi, miért is gömbölyű egy csillag? Hát ugye a csillagászok szép dolgokat lássanak az égen, de hát el lehetne kézzel ilyen szivar alakú csillagokat is, akkor még izgalmasabb dolgok történnek. Képzeljük el, hogy egy gömbölyű gázfelhőt elkezd összehúzni a gravitáció, akkor minden irányba egyformán húzza, egyre kisebb lesz. Mi vagy, egy nem gömbölyű gázfelhőt kezd húzni a gravitáció. Ez a két pont közelebb van egymáshoz, mint ez a kettő. Gravitáció távolságnak nézetével fordítva arányos, akkor itt nagyobb a vonzóerő, ezért ezek gyorsabban mozognak egymás felé. Akkor erre fel egyre laposabb lesz. Hát akkor az effektus fokozódik, és végül egy ilyen lapos izé lesz, amit úgy hívnak, hogy Zeldovics palacsintája. Ebből azt jósolja az ember, hogy ilyenek a csillagok. Csillagászok, ilyenek a csillagok? Ilyen palacsinta alakok? Nem. Miért nem? Azért, mert a csillagokban van belső nyomás. És amikor elkezdi a gravitáció így összehúzni, akkor itt a nyomás ellenáll. Durván szóval az anyag megvárja, amíg itt is utoléri, és ezért lesz nagyjából gömbölyű. Nyomás nem engedi. Mi a nyomás? A részecskék ütközéséből származó erőhatás. Hogyha a részecskék egymással nem ütköznek, hanem csak úgy átszaladnak egymáson, mert nagyon kicsi a valószínűség ennek, hogy egymással ütközzenek, akkor ez a nyomás nem lép föl. A neutrinok mond ilyenek. Egymással nem ütköznek. Ott vannak, de semmiféle nyomást nem fejtenek ki egymásra. Ezért egy nem pontosan gömb alakú gázfelhő, mi lenne annak a valószínűség, pontosan gömb alakú, nulla a valószínűsége. Tehát egy nem gömb alakú gázfelhő egyre laposabb lesz, és ilyen palacsintával fog összemenni. Mi több, ezt szimulálták számítógéppel, amikor egy összemegy, akkor nem állnak meg a neutrinok, hanem folytatják tovább, és akkor másik, tehát így összemegy, és a errefele szaladó részecskék a másik irányba kiszaladnak, és akkor néhány ilyen hullámzás után fognak lecsillapodni, és elég sokáig csillapodnak. Gravitációs hullámok formájában tudják kisugározni az energiát, és akkor úgy csillapodik az a mozgás, végül aztán az egész így lerelaxál ilyen lapos részével palacsintával. Jó? Hát akkor képzeljük el, hogy különböző felhők vannak, amik mindenféle formájúak, azok így elkezdenek összelapulni. Durván azt kapja az ember, hogy ilyen egymást metsző, ilyen lepedők lesznek. Egy ilyen nem pontosan sík, hanem ilyen felületszerű valami, meg egy másik felületszerű valami. Ha a két ilyen metszi egymást, ott meg még sűrűbb az anyag. Hol metszi egymást? Hát egy vonalban. A két ilyen lepedő egy vonalban metszi egymást, itt a legsűrűbb a neutrino anyag. Akkor azt várja az ember, hogy a neutrino gázból ilyen pókháló szerkezet fog kialakulni. Nem gömbölyű, külön elszórt anyagdarabok alakulnak ki, hanem ilyen pókhálók. Egy másik fólián ez rendesebben le van, ez van, mindjárt megmutatom onnan. Ezt ugye mindenki ismeri, ez a Kobe mérése. Tehát itt van ez a palacsinta, itt vannak ezek a szálak, tehát azt várja az ember, hogy ilyen eloszlású lesz ez a neutrinoanyag. Ha minden jól megy, ki tudjuk számítani, hogy mekkorák ezek a szálak, milyen vastagok, és mekkorák ezek a karakterisztikus méretek. Mi kell ehhez? Ismernünk kell egyrészt a neutrinó tömegét, a kölcsönhatásukat, a világegyetem tágulásának az ütemét, meg még néhány ilyen egyszerű paramétert, és hát akkor számítógépen az ember szimulálja, hogy milyen vastag, mekkora ilyen felhők jönnek létre, mekkora lesz ennek az egésznek a karakterisztikus mérete. És ugye kialakul egy ilyen valami mikor? Még akkor, amikor az atomos anyag az még plazma állapotú. Ugye ne felejtsük el, hogy a neutrinok sokkal többen vannak, mint az atomos anyag. Körülbelül ugyanannyi van belőlük, mint foton. Emlékeznek arra a számra, hogy körülbelül 500 millió fotonra jut egy proton. Egy adott térfogatettségben. Tehát van az a rengeteg neutrinó, ők viszont elkezdenek sűrűsödni. Tehát kialakulnak olyan tartományok, ahol a neutrinókban kevés van, máshol meg sűrűbb. A fotonok még egyenletesen népesítik be a világot, és abban még szintén nagyon ritkán ott vannak az atomos, vagy a később atommá váló részecskék. Az egész közben tágul. És egyszer csak érkezünk ahhoz a pillanathoz, amikor az anyag atomossá válik, tehát a hidrogén atomok létrejönnek, befogják a protonok az elektronokat, a háttérsugárzás lecsatolódik, és az atomos anyag most már gravitációsan instabil. Ugye az volt a probléma, hogy meg kell várni, tehát létre kéne jönni a véletlen fluktuációknak, és a véletlen fluktuációknak el kellene kezdeni növekedni. Ugye volt az a hasonlat, hogy aki van, annak adatik. Tehát, hogyha véletlenszerűen megvárjuk, amíg az emberek között a pénz elkezd fluktuálni, és akinek 2 forinttal több van, abból előbb-utóbb milliómos lesz, akinek meg 2 forinttal kevesebb, abból meg éhenkorász, hát ez sokáig tart, mert a 2 forint az ott fluktuál, az kicsi. Hogyha már, amikor elkezdődik ez a versenyfutás, akkor néhány embernek adok 1 milliárd forintot, másiknak meg nem adok, akkor nyilván az fog tovább gazdagodni. Tehát, hogyha eleve már megvan egy ilyen gravitációs inhomogenitás, hogy valahol tömegsűrűségek vannak a térben, akkor egyszer csak megszületik az atomos anyag, és körbenéz, és hoppá, ott már lát egy potenciál gödröt, tehát egy vonzó helyet, ott van valami nagy és sűrű és vonza, és akkor arrafele elkezd esni. Az atomos anyag egyszerűen elkezd bepottyanni azokba a potenciál gödrökbe, ahol már ott vannak ezek a neutrinó struktúrák. Ezek nem látszanak, ezek a neutrinó struktúrák, de ott vannak és vonzák. És egyszerűen bevonzák az atomos anyagot. Ezzel elkezdik sűríteni. Ugye amikor esik befelé az anyag, akkor egyre sűrűbb lesz. És ez lehet a kiinduló pontja annak, hogy az atomos anyag a kezdeti egyenletes eloszlásból bizonyos helyeken sűrűvé, más helyeken meg ritkábbá válik. Amikor bemegy, sűrűsödik, fölmelegszik, utána már a részleteket ki lehet számítani, akkor szétszakad felhőkre, stb. És így kialakulnak bele a galaxisok. Ez a modell azt jósolja, hogy mint esőcsepp a pókhálókra az atomos anyag lerakodik, a tömegében sokkal nagyobb ilyen pókhálószerű neutrinó struktúrákra. Ugye a neutrinó helyett mindig mondhatom más olyan részecskét, nem éppen a neutrinó, hanem olyan, mint a neutrinó, tehát ilyen wimpek, meg egyebek. Ez a modell, ez különbözik attól a végkimenetben, mint hogyha csak maga az atomos anyag fragmentálódna. Az atomos anyag véletlenszerűen fölbomlik felhőkre, azok még kisebb felhőkre, stb. Akkor valami ilyesmit kapok. Hogy van egy ilyen halmaz, azon belül kisebb halmazok, azon belül még kisebbek, stb. És mondjuk azok ott a galaxisok. Itt viszont a pókháló modellnél vannak ilyen szálak, vonalak, felületecskék, és azon van az anyag, és köztem meg itt vannak, azt annak idején úgy hívták, hogy a világegyetem legnagyobb struktúrái, azok ilyen marha nagy darab semmik. Mondjuk nincs benne semmi. Mert a galaxisok így helyezkednek el. Amikor a 80-as években először végeztek ilyen méréseket, tehát nagy távolságon elkezdték fölmérni a térben, hogy helyezkednek el a galaxisok, akkor vettek észre ilyeneket. Tehát az első mérés az durván olyan volt, szintén távcsőidővel való küzdelem, szereztek távcsőidőt, és akkor sokáig egy irányban néztek, és akkor abban az irányban megmértek a galaxisoknak a vörös eltolódását. Akkor lerajzolták a távolság függvényében, kaptak egy ilyen huplit, akkor sokáig semmi, aztán megint egy hupli. Aztán megint, még itt le van rajzolva való kicsit odébb. Itt van. Tehát egy ilyen mérés, hogy egy adott irányban, egy egyfokos szögben lefényképezték a távoli galaxisokat, és akkor itt volt valami, sokáig semmi, aztán megint volt, tehát a sűrűségelosztás ilyen volt. És ezt úgy értelmezték, hogy így átnéznek egy ilyen háló jellegű, buborék jellegű szerkezeten, és akkor itt látnak egy falat, és ott látnak valószínűleg, és akkor sokáig semmi, aztán megint. Ezt sokan vitatták, hogy ez nem pontos mérés, meg ha másik irányban nézzünk, akkor mit látunk, meg egyebek. A mostani nagy felmérés, ami sokkal nagyobb statisztika, tehát nem csak egy irányban nézett, hanem az egész északénkömböt felmérte, lényegében igazolta ezt. Tehát tényleg vannak ilyen nagy struktúrák. Ez nem mérési hiba volt, hanem valóban van ilyen. Nem ennyire pontos, nem ennyire pókhálószerű, de igen, határozottan kirajzolódik egy ilyen felület, azon belül egy ilyen vonalszerű hálózat. Tehát az az ábra, amit az előbb mutattam, hogy a közönséges módon, vagy a gravitációsan összecsomósodó atomos anyag az egy ilyen struktúrát, az nem igaz, ez jóval közelebb van hozzá. A világegyetemet alkothatják ilyen nagy darab semmik. És akkor körül, tehát ezek a legnagyobb objektumok, és körül helyezkedik el a galaktikus anyag. Sajnos nem a neutrinók alkotják ezt, mert akkor milyen jó lenne, akkor már úgy kompaktul a részecske fizikával ezt ki lehetne magyarázni. A részletes számítások azt mutatják, hogy ha a neutrinok tömegét, kölcsönhatási valószínűséget, stb. Beszámítjuk, akkor kijön egy ilyen struktúra, de sokkal kisebb méretű. Tehát nem akkorák a lukak, nem akkorák a galaxisok, hanem kisebbek. Hát akkor mondhatja az ember, hogy akkor vegyünk egy másik fajta részecskét, ami esetleg még hamarabb lecsatolódott, mint a neutrinok, azok létrehoztak egy struktúrát, az fölfújta a tágulás, és akkor így jöttek létre jobbak. Szóval van még néhány paraméter, amivel játszani lehet. És persze a részecske fizikai elméletek azok meg jósolnak sok könnyű részecskét, meg nehezet, meg mindenfélét, és akkor lehet válogatni a hipotétikus állatkertből, hogy vajon melyik elemi részecske okozza ezt. Ez most folyamatban van, ugye ez jelölve csak olyan wimpnek, vagy gyent, tehát gyengén, kölcsönható, nehéz részecske, ugye ez a magyarra gyentnek fordítva. Tehát ilyen objektumok is alkothatják ezt. Tehát hogyha nem is a neutrinók, de valami ilyen objektumok. De az ember még mindig gondolhat, ja, még mindig gondolhat valami még durvábbra. Nem muszáj ennek ezt a mechanizmust követni, hát valami szánszerű objektum más is lehet. Lehetne például egy topológiai hiba a világegyetemben. Mi is az? Ugye a kristályokban vannak olyan hibák. Tessék elképzelni egy gyönyörű szép periodikus kristályt, és véletlenül az egyik helyen hiányzik egy atom. Vagy egyel több van benne, akkor torzul a rács, és ott mindenféle feszültségek vannak benne. Ezt hívják diszlokációnak. Pontosan többféle lehet ilyen pont diszlokáció, hogy egy atommal több van. De az is lehet, hogy egy ilyen vonal mentén elhelyezkedik, tehát két külön nőtt kristálydarab nem illet össze rendesen, és akkor itt egy vonal vagy egy felület mentén van némi bibi. Kiderült, hogy a közönséges anyagoknak, például a fémeknek számos tulajdonsága ezen múlik. Amikor az anyagot hajlítom, mozgatom, kenni akarom, akkor ezek a diszlokációk mozdulnak el ebben. Tehát az atomok odébb ugrálnak, és akkor a hiba még megmarad, csak máshol van. Nem tud úgy elrendeződni, hogy minden a helyre menjen. Olyan, mint akkor az ember tologatja azt a bizonyos 15-ös játékot, a luk az megvan, csak odébb ment. Tologatom, ezek így mozognak. Na most térben ezek a mindenféle vonalak akár még össze is akadhatnak, és akkor nem tud tovább deformálódni. Ettől kemény az acél. Ilyenek. Ha nem tesznek bele a diszlokációt, akkor puhább lesz, mert akkor könnyen lehet deformálni. Szóval az egész színáltás fizika, fémtudomány, stb. Ilyen alapon működik. Egészen durva analógia volt, amikor a 70-es, 80-es években a részecske fizikusok kiokoskodták, hogy a vákumban is lehetnek diszlokációk. A vákum azt mondja az ember, az a semmi. De hát az nem a semmi, hanem a részecske fizikában az egy ilyen bonyolult gazdag struktúra, amiben potenciálisan ott van az összes lehetséges elemi részecske, meg mező, meg egyebek. Ott van az a bizonyos Higgs mező, és amiről múltkor beszéltünk már, ami szeretne bemenni az alapállapotba. Az egyik helyen ilyen alapállapot, vagy másik helyen olyan alapállapot. És ezek esetleg, amikor növekszerednek, akkor nem illenek rendesen össze, ilyen kristályhibák vagy egyebek lehetnek. Olyat már biztos nem találunk a jelenlegi világegyetemben belül, ami egy ilyen doménfalnak felel meg. De másfajtát esetleg el lehetne képzelni. Ez azon múlik, hogy ennek a Higgs mezős elméletnek ennek milyenek a finomabb részletei, durván szó, hogy hány Higgs mező van, el lehet képzelni olyat, amiben hosszú szálszerű hibák vannak. Tehát nem falak alakulnak, hanem ilyen hosszú szálak. Ezeknek a paraméterét a részecske fizika elmélet alapján ki lehet számítani. Egészen furcsa a dolog, az jön ki, hogy nulla a tömegük. Ezek, hogy kell mondani, nem nulla a tömegük, de nincs gravitációs hatásuk. Mert a gravitációs hatás, erről is beszéltem már, Einstein szerint az nem csak az energiasűrűségtől függ, hanem a nyomástól is. Egy ilyen feszített szálban, ugye feszültség van, az meg negatív nyomásnak számít. Tehát egy irányban van egy negatív nyomás, másik irányban meg nincs nyomás, akkor a nyomás hozzá kell adni, az energiasűrűség az összesen nulla. Tehát a nettó gravitációs hatása nulla, holott a számítások szerint egy centiének a tömege az hiszem a Himalájával egyezik meg. Tehát itt tekereghet egy ilyen mikroszkopikus vastagságú, marha nagy tömegű dolog, és nincs rajta a gravitációs hatás, de véletlenül átmegy rajtam, akkor ketté vág. Ez nem túl nagy öröm. De mindesetre ilyenek elvileg elképzelhetők, ennek a részleteit ki lehet számítani, sőt mi már ZH-kat is iratunk belőle. Tehát ez annyira standard fizika. Most elképzelhető, hogy a világegyetemben ilyenek befagytak, ugyanúgy, mint amikor a forró fémet lehűtik, és akkor nem szabályosan kristályosodik, akkor benne maradnak ezek a diszlokációk, valahogy a világegyetemben benne maradtak ilyenek. Ha nem is olyan gravitációs hatással, mint ez a neutrino felhő, hogy egyszerűen behúzzák. Bonyolultabb gravitációs hatással azért bírnak az ilyenek, és ezek esetleg azok is ilyen szálszerkezetként működhettek, és arra is kikristályosodhat az anyag. Ebben az elméletben még sok szabad paraméter van, tehát több különböző verzióját felvetették. Lehet, hogy egy ilyen szál az kicsi, tehát néhány százezer kilométeres. És akkor keresgélték például, hogy esetleg a galaxis magokban vannak ilyen összetekeredett szálak. Mások meg azt mondták, hogy ezek a szálak, ezek a kozmikus húrók, ezek akkorák, hogy belengik az egész világegyetemet, tehát milliárd fényéves nagyságrendbe kell őket keresni, és akkor ők alkotják azt, amire később lecsapódtak a galaxisok. Ilyen jellegű ötletek voltak, és ezt részletesen diszkutálgatták. Egyet rögtön szeretném mondani, ezt a kozmikus húrt nem szabad összekeverni azzal a másikféle ugyanakkoriban felvetett dologra, a szuperhúrral, angolul is összekeverik, mert ez is string, meg az is string. De a szuperhúrok azok nagyon picik, 10-40 valahányodikon méter nagyságrendűek, és azok az elemi részecskéknek alap összetevői a húr elmélet szerint. Ezek meg kozmikus húrok, ezek meg nagyok, akkorák, mint a félvilágegyetem. De szintén a részecskefizika elméletből jön neki, csak egészen mások, tehát ezek nem a alapösszetevők, hanem ilyen makro megnyilvánulások. Ez egy ideig nagyon divatos elmélet volt, tehát lehetséges, hogy az ilyen objektumok alkotják itt ennek a kondenzációnak a alap elemeit. Ma a részecskefizika elmélet kicsit másfelé fordul, tehát azt mondjuk, hogy nem olyan az alaprészecskefizika elmélet, aminek vannak ilyen húr megoldásai, tehát nagy valószínűséggel nem léteznek ilyen kozmikus húrok, és akkor ne is keressük. Ha ezek után a csillagászok véletlenül mégis találnak ilyet, akkor ez a legjobb példa arra, hogy a részecskefizikának megfordítsák a csapás irányát, és akkor keressetek ilyet az égen, és akkor előzőleg szóljatok bizonyos részecskefizikusoknak, hogy álljanak készen ennek az elméletnek a felelevenítésére, és akkor ők hirtelen ott lesznek az élvonalba, tehát csak stratégiai javaslat. Szóval ez még bármikor előfordulhat. Pillanatnyilag ez most nem túlságosan divatos elmélet. De azt jelenti, hogy nem egy módon lehet megmagyarázni. A jelenlegi felmérések ilyen jellegű struktúrákat kimutattak az anyag eloszlásban, tehát a galaxisok eloszlásában. Hát, ugye éppen most az a divatos elmélet, amit a múltkor elmeséltem, tehát hogy a nagybombot közvetlenül követő kvantumgravitációs korszaknak a kvantum fluktuációi nőttek meg az inflációban nagyra, és ezek alkotják azt az alapstruktúrát, ami később azt a kis inhomogenitást már belevitte a világba, ami megindítja az anyagnak, későbbi létrejövő atomos anyagnak a kicsapódását. Kérdés, hogy azok az inhomogenitások, amik abból kijönnek, abból a modellből, azok ilyen jellegű struktúrákhoz vezetnek-e? Ez most nagy kérdés, és ezen most sokan számolgatnak, hogy vajon így van-e, vagy nem így van, tehát elég-e az a modell megmagyarázni? Magánvéleményem szerint két dolgot kell majd kombinálni, tehát azt a hátérsugárzásban megjelenő fölnövekedett kvantumfluktuációt, valamint valami ilyesmit, mint amit a neutrinók pókhálójával kapcsolatban mondtam, hogy vannak még valamiféle részecskék, amik semlegesek, gyengén kölcsönhatnak, és ezért ilyen szálszerűen struktúrálódnak. Ők maguk már eleve a nagyon ősi univerzumból örökölt struktúrára tapadnak rá, és akkor később ezek alkotják azt a szálat, amire aztán a galaktikus, tehát atomos anyag le tud csapulni, és galaxisok lesznek belőle. Hát az, hogy így van, vagy nem így van, az következő körülbelül 20 évben el fog dőlni, tehát tessék majd figyelni a megfelelő újságokat, meg internetes helyeket. Na, a galaxisokkal kapcsolatban még van néhány érdekes kérdés, amire még szeretnék visszatérni. Melyik volt ez? Ez volt ez. Ez az, azt vegyük le. Tehát az egyik kérdés a galaxisokkal kapcsolatban ez volt, hogy mikor alakultak ki. Egy másik érdekes kérdés, amin sokat vitatkoztak, hogy mi volt előbb, csillag vagy galaxis. El lehet képzelni azt, hogy az anyag úgy sűrűsödik, hogy sok kicsi ízé jön össze belőle, és ezek gravitációsan összeállnak nagyobb kupacokkal. Ugye ebből jön neki az a modell, amit mutattam, hogy kis kupacok, nagyobb kupacai, azoknak még nagyobb kupacai, és akkor valahol a galaxis, és a galaxis halmaz. E fölött nincs. Egy ilyen elméletnek azt kéne kimagyarázni, hogy a galaxis halmazok halmazainál nagyobb halmazok miért nincsenek. Sokáig azt hitték, hogy ez megy a végtelenig. Csillagok halmazza, csillaghalmazok halmazza, akkor abból száll egy galaxis, akkor a galaxis halmaz, azok halmaz, szuperhalmaza, és akkor még nagyobb, és akkor a halmazok halmaza, ennek a halmaza, ennek a halmaza. De nem, azt látjuk, hogy egy idő után ez megáll, tehát van egy ilyen legnagyobb struktúra, és utána már maga az egész univerzum. Ez a legnagyobb struktúra nagyjából annak felel meg, mint amit az előbb mutattam, ezek a szálak. Tehát a szálakon elhelyezkedő ilyen galaxis csomók, tehát hogyha még hozzáveszünk, akkor a legnagyobb struktúra az a nagy lyuk ott a szálak között. A fölfelé ez így megy. A másik ötlet az volt, hogy lefelé bomlik, tehát az anyag, ami egyenletes eloszlású volt, először ilyen nagy felhők kiszakadozik, aztán a nagy felhők még kisebbeké, azok még kisebbeké, itt azt kell megmagyarázni, hogy lefelé miért áll meg. Ezt nagyjából meg tudjuk magyarázni, mert az egyre kisebb felhők egyre jobban összesűrűsödnek, és egy bizonyos kicsiny felhőn már annyira összesűrűsödik, hogy a belsejébe beindul a magfúzió, ellenáll neki, és az már nem engedi tovább szakadni, akkor kialakul bele egy stabil csillag. A jelenlegi, megint csak, hogy kell mondani, a legutóbbi 5 percbeli állása szerint a tudománynak azt mondják, hogy valahol a kettő között van az igazság. A galaxisnál kisebb felhők, de a csillagnál nagyobb felhők azok, amik először kialakultak. Ilyen törpe galaxis jellegű dolgok, persze akkor még más méretek voltak, de azóta a világ tágult, egy kicsit fölfúvottak, de ilyen törpe galaxisok, és később ilyeneknek az ütközéséből jöttek létre a nagyobb galaxisok. Tehát kialakultak kis felhők, azokon belül csillaghalma, vagy ilyen sűrű vackok, azokon belül aztán csillagok, és az ilyenek, mivel elég sűrűn voltak, gyakran találkoztak egymással, összeütközgettek, és ebből jöttek ki a nagyobb galaxisok. A jelenlegi galaxisok belsejében ugye középen látunk fekete lyukat, de elég sok olyan galaxis van, mert nem egy fekete lyuk van, hanem a több. Ezt elég durván lehet hasonlítani például a sejteket meg a sejtmaghoz. Egy ilyen több sejtmagos izi az bizonyára úgy jött létre, hogy több sejt összeolvadt. Tehát a galaxisok belsejében ezek a fekete lyukak, ezek különböző ős, kisebb galaxisoknak a magjának, fekete lyukjának a maradványai. Ha volt elég idő, vagy éppen olyan módon ütköztek, azok már összeütköztek, és lett belőle egy nagy. Ahol még nem, akkor még ott keringenek egymás között. És nagy valószínűséggel, ami kvazárnak, ehhez hasonlóan látunk messze, ugye a galaxisok fejlődésének egy korai állapota, az olyasmi lehetett, hogy amikor ezek a fekete lyukak ott a galaxis közepén keringtek egymás körül, és összeolvadtak, vagy még éppen összeolvadóba voltak, akkor sok anyag esett beléjük, és annak marha nagy volt a sugárzása, és ezt látjuk mi messziről kvazárnak. Közben fölmerült egy olyan történet, ami még izgalmasabb, hogy mi volt előbb a csillag vagy a galaxis. Hát elképzelhető, hogy előbb nagy szupercsillagok voltak, és csak aztán jöttek létre a galaxisok. Képzeljük ezt a forgatókönyvet, mert ősi homogén gáz elkezd összesűrűsödni, felhő lesz belőle, és lesz egy nagyon nagy tömegű objektum, ami sokkal nagyobb tömegű, mint a mostani csillagok, vagy mint a mostani galaxisok. Ez eléri a kritikus hőmérsékletet, begyullad benne a magreakció, lényegében percek alatt lefut. Hát mondjuk nem percek, de akkora idő kell, amennyi idő alatt ezen a fény átszalad ezen az objektumon. Hogyha jó nagy, akkor nem néhány fényperc átmérő, hanem néhány fényóra, vagy valami ilyesmi, és felrobban. Egy rendes csillag évmilliárdokig égeti az üzemanyagát, egy takarékos csillag év ezermilliárdokig. Egy nagyon gyorsan égő, nagy tömegű csillag néhány millió évig. Ez egy annyira hipercsillag, hogy percek alatt elégeti az üzemanyagát, és végül felrobban, már nem is szuper, hanem hipernova robbanásként. Óriási sugárnyomással szétfröcskörő anyag van. Most ilyenek nem egy helyen vannak, hanem szanaszét az űrben. és ezek így robbannak itt-ott-amott, és a közte ott levő anyagot pedig össze fogják sűríteni. Mi lesz ezzel az anyaggal? Körülötte levő anyag egy ilyen táguló gömbre lesz így rákenve, és akkor két ilyen találkozik, akkor létrejönnek ezek a mésejtszerű szerkezetek, ahol az anyag sűrűbb. Középen ez az objektum, ez annyira szétspriccelt, hogy már nem is nagyon marad belőle semmi, legfeljebb egy fekete lyuk, és viszont létrejön egy ilyen szerkezet, és itt már sűrű az anyag. És ott alakulnak ki később a galaxisok. Ez megint egy ilyen szálas, fonalas jellegű szerkezethez vezet, csak azzal a különbség, hogy ez azért nem teljesen üres, mert itt valahol, itt van ennek a hajdani hipercsillagnak a maradványa. Tehát ez például megint csak egy csillagászati kérdés, hogyha most feltérképezték a világot, és látnak benne szálakat, meg látnak ilyen nagy lukakat, akkor ha jól megnézzük ott a lukak közepét valahol, akkor találjunk-e ott valami ilyen ősi objektumot, aminek a maradványai. Persze ezen lehetett gyorsan mozogni, és lehet, hogy már eljött ide, szóval sokáig kell vizsgálódni ott a nagy semminek a közepén. És ki kell persze számolni azt is, hogy vajon mi lehet ennek a maradvány. Nagy valószínűség egy jó nagy fekete lyuk, amit ugye nehéz észrevenni a intenzív fényéről, de azért valahogy meg lehet esetleg találni. Ez például egy lehetséges mechanizmus, ami megint ilyen jellegű globális anyagelosztáshoz vezet, és akkor az a válasz, hogy először a hipercsillagok voltak, amik besűrítették a maradékanyagot, ez az anyag, ami ide, ez először ilyen törpe galaxis formában jött létre, utána ezek aztán elkezdtek összeállni. Honnan vesznek az emberek ilyen ötleteket, a törpe galaxis, stb.? Hát most is vannak törpe galaxisok, szóval azért még például a tejútrendszerünk kísérőként, meg a nagyobb egyéb tejútrendszereknek is vannak kísérői. Mostanában kezdték azt vizsgálgatni részletesen, hogy melyikben milyen a csillagoknak az összetétele. A nehéz elemeket a csillagok gyártották le, hogy ami a napban van szén meg vas, az nem a napban keletkezett, hanem korábbi nehéz csillagokban, szupernova robbanásokban. Tehát azok a galaxisok, amik ugye a csillagászok mindent, ami nem hidrogén, meg hélium, az fémnek hívnak. Tehát a nagy fémtartalmú csillagok, azok már korábbi szupernova robbanások maradványából jöttek létre. Akkor az a hipotézis, hogy azok a galaxisok, amik korán keletkeztek, azok még kevés fémet tartalmaznak. Tehát azokban levő csillagok, azok még nem előző szupernova robbanásoknak a szemetéből jöttek létre, a világegyetem eredeti tiszta ősanyagából, ami lényegében hidrogén és hélium. Tehát akkor, hogyha olyan csillagokat találunk, amiben kevés a fém, azok bizonyára régi galaxisok. És akkor ezt nézegetik, hogy a kisebbekben, meg a nagyobbakban, meg ilyenekben miféle eloszlás van. Épp most a napokban láttam az interneten ilyen cikket, hogy ez egy ilyen jól összeállított elmélet volt, de éppen most találtak olyan törpe galaxisokat, amik nem úgy viselkednek, mint ahogy az elmélet mondaná, tehát akkor lehet, hogy ez sem igaz. Szóval egy-egy jelenlegi galaxisnak, vagy néhány típusnak a vizsgálatával, például azon belül a csillagok anyagösszetételének a vizsgálatával, lehet az ilyen jellegű elméleteket, hát ha nem is közvetlenül megcáfolni, de kétségbe vonni, nyilván ezek csak olyan kis tapogatózások. A nagy statisztikát kéne ebből is csinálni, mindenféle galaxis részletesen megvizsgálni. Egyelőre hát mit mértek ki? Ugye a galaxis sok feltérképezésével egy ilyen topográfiai felvétel készült, hogy mi hol van, és milyen gyorsan mozog, és mekkora. Esetleg, ahogyha a számítógép ki tudta számítani, megmondja, hogy hány karja van, meg milyen orientációja, meg mennyi a tömege. Az már egy következő méréshez, hogyha mindegyiket szépen részletesen újból végigmérik, nyilván megint automatizált nagy távcsövekkel, és akkor például meghatározzák azon belül az anyagelosztást. Hogy ebben a galaxisban a tipikus csillagokban sok a fém, kevés a fém, stb. Mennyi például a galaxison belül a galaxisban levő gáznak, bornak, meg vagy a csillagok sűrűsödött anyagnak az aránya, és ilyeneket kell az egyes galaxisok fejlődésének a modellihez illeszteni. És akkor már lehet jobban tesztelni, hogyha sok millió galaxisról lesz ilyen adatunk, akkor lehet az olyan ötleteket vizsgálgatni részletesen, hogy melyik volt korábban, melyikből mi lett, mi nem lett. Látunk szóval azért a világban olyan típusú folyamatokat, hogy galaxisok ütköznek. Akkor ütköznek, akkor durván mi történik? Hát a csillagok ütközése az nagyon ritka. A galaxisok nagyrészt semmiből vannak. De időnként van egy-egy csillag. Amikor két ilyen áthatol egymáson, az olyan, mint amikor egy rendesen sétáló katonaság így át tud masírozni egymáson két sor, és viszonylag ritkán csörrennek össze a szomszéd katonák, főleg, hogy elég ritkán sétálnak, meg rendezettek. Most a galaxisoknál nem arról van szó, hogy rendezett, hanem nagyon ritka. Tehát maguk a csillagok azok kis valószínűséggel fognak ütközni. De azért a globális gravitációs tere össze fog keveredni az anyag, tehát amik itt keringtek, azok ilyen furcsa pályára fognak alakulni. Mostanában lehet látni sokféle olyan felvételeket, hogy egészen faramuci, amit annak idején a szabálytalan galaxisokba soroltak be, mert nem voltak se elliptikusok, se spirálisok. Hát most látszik, hogy ezek éppen egymásba hatolnak, és így csavarják egymást össze-vissza, szalagján meg egyéb furcsa alakzattá. Pillanatnyi elmélet szerint egy tisztességes galaxis a spirális, de két ilyennek a találkozása jól összezavarja a struktúráját, és összezagyválja, és lesz belőle elliptikus galaxis. Tehát azok ilyen későbbi összekevert valamik. Hát akkor nézzük meg gyorsan, hogy miből is áll a galaxis. Körülbelül 10-11-en csillagból áll, és mindegyik körülbelül 10-57-en protonból áll, és ezt még meg kell szorozni 10-rel vagy 100-al, ami a sötét anyag, amiről meg nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát a csillagok azok lényegében a sötét anyagban csak mazsolák a pudingba. És akkor további kérdés, most ha már a sötét anyagot is figyelembe veszik, most már nem csak ennek az anyagnak a sűrűsödését, hogy hát az a sötét anyag az később került oda a galaxis képződés után, vagy pedig már ott volt. Sőt, hát akkor föltehetjük, hogy esetleg maga a sötét anyag az a góc, az előbb már neutrino formájában szerepel, de lehet, hogy egészen más a sötét anyag, akkor nem a neutrino, de mégiscsak ő az a góc, akkor ki kell dolgozni természetesen a sötét anyagnak a dinamikáját, hogy vajon ő szálakká struktúrálódik-e, vagy nem. Amíg nem tudunk róla semmit, addig ezt nyilván nagyon könnyű megtenni, amikor már többet tudunk, akkor már nehezebb lesz. És akkor esetleg maga a sötét anyag ott volt, és akkor arra csapódott ki, ő volt a kristályosodási góc. Lehet, hogy nem így volt, hanem egy másik kristályosodási gócra az atomos anyag lecsapódott, és utána bevonzott a sötét anyagot. Ennek mind más forgatókönyv van a következménye, és akkor meg kellene nézni, hogy mi lesz. Úgyhogy az ödőkai galaxis az így néz ki, lényegében három részből áll. Van egy magja, van a lapos korongja, és körülötte a haló, és itt is vannak olyan mindenféle gömbhalmazok. Ezek a gömbhalmazok, ezek nem lebegnek ott, hanem ők is keringenek, tehát én ellipszis pályán, lényegében köpán keringenek a centrum körül, csak hát mi egy pillanat felvételt látunk erről az egészről. És az egésznek a közepén nyilván ott egy fekete lyuk. Most már lényegében kimondhatjuk, hogy minden galaxis középpontjában van legalább egy fekete lyuk. Az a hipotézis, hogy az úgy keletkezett, amikor az egész elkezdett összesűrűsödni, az anyagnak egy részének volt impulzus momentum, az keringeni kezdett a centrum körül, amelyek nem volt, az meg esett be, és rögtön beesett a fekete lukba. Fölmerül a kérdés, hogy amikor beesik, akkor miért nem lesz belőle a csillag? Lehet, hogy az volt a mechanizmus, amit az előbb mondtam, hogy előbb egy ilyen hipercsillag lett. Az is lehet, hogy az sokkal nagyobb, mint a galaxis, hanem hogy amikor a galaxisnek a centrumába esett be az anyag, akkor ott örvény lett és kavargott és sokáig világított, miközben az egyéb anyag, ami nem esett be a centrumba, az megint a nagy korongban kezdett keringeni körülötte. Ez, amit messziről látunk, a kvazár, az ilyen erősen, miért kvazár? Kvázi stellár, tehát csillagszerű objektum, nagyon erősen fénylik, annyi energiája, mint egy galaxisnak, ugyanakkor pontszerű, egy galaxis az ember kis foltnak lát a távcsőben, vagy a fotolemezen, ezt meg pontnak, akkor mint egy csillag, hát vagy nem sokkal nagyobb. Ma azt mondjuk, hogy ezek valószínűleg galaxis magok. Sokáig vitatkoztak, hogy a kvazárok azok itt vannak a Tejút rendszerben, valami speciális csillagok, vagy marha messze vannak, és azért látszanak kicsinek, de akkor viszont rendtelenül sok energiát bocsátanak ki. Hát az ugye akkor dőlt el a kérdés, amikor az első felvételek készültek, hogy a kvazár körül meglátszott a galaxis korong. Tehát mindegyik körül ott van a galaxis, csak halvány volt. De most már lényegében tudjuk, hogy ezek régi galaxis magok, tehát még fiatal korukban, amikor az egész nyüzsgött, valószínűleg ott igen durva folyamatok zajlódhatnak le, hogy az anyag elkezd sűrűsödni, megy a centrum fele, egy része beomlik a magba, a másik része körülötte kering, és óriási sugárzás bocsát ki, aztán valahogy megnyugszik az egész. Most is látunk mindenféle aktív galaxis magokat. Egy érdekes elmélet ezzel kapcsolatban, ami nem biztos, hogy igaz, de jól hangzik, hogy a galaxis magok azok periodikusan működnek. Tehát beesik az anyag, fölizzik, óriási sugárzás bocsát ki, és ezzel a körülöttevő tartományból kifújja az anyagot a sugárnyomás. Akkor a fekete lyuk megeszi azt, ami odaesett, és akkor egy kicsit nyugszik, akkor nem világít. Akkor már nincs sugárnyomás. Akkor az anyag megint elkezd befelé esni és áramlani, akkor megint bemegy, és akkor megint világít. Tehát így periódusan kell ez ismétlődik. Hát a mitejút rendszerünknek a magja az most éppen nem sugároz, bonyolultabb módon lehet ezt felfedezni, tehát nem jön ki onnan ilyen marha erős sugárzás. Tehát lehet, hogy az, amit rádiógalaxisnak, vagy ilyen aktív galaxisnak látunk, meg nem aktívnak, hát az ugyanaz, csak két különböző fázisban, az egyiket éppen akkor veszük észre, amikor alszik, a másikat, amikor nem alszik. Előfordulhat. Ebből viszont olyasmi következik, hogy hát előbb-utóbb a mi tejútrendszerünk magja is bekapcsol, és akkor majd jön a sugárzás. Egyesek ezt összekapcsolják a földi életnek a punktuációs, vagy hogy kell mondani, ilyen szakaszosan megugró evolúciójával. Biztos akkor nagyon sok kozmikus sugárzás érkezett, például a galaxis magjából, az megnövelte a mutációs rátát, az evolúció hirtelen kísérletezett a rengetegféle lénnyel, aztán akkor csökkent a sugárzás, és akkor utána kiszelektáltuk a hirtelen legyártott mutánsok közül azokat, amik tartósan fennmaradhattak. Még ez is lehetséges. Van még egy durvább ötlet, ugye mi is van a galaxis középpontjában, ez pedig az úgynevezett ősanyag. Ez Ambarcumian vetette fel még a 60-as években, amikor először fedezték fel ezeket a nagy galaktikus meg kozmikus robbanásokat. Ugye rengeteg olyan helyet láttak volna, hogy spriccel szét az anyag. Az első hipotézis természetesen az volt, hogy az űrlények háborúznak, tehát arra járt a Darth Vader meg egyebek, és akkor ott szépen szétrobbantott a másik galaxisnak a magját. Ugye egy ilyen nagy dolog az elég sokáig tart, amíg szétrobban. Annak látjuk a mindenki látta a tornyokat leomlani, hát legalább 3 perc egy felvételem. Szóval, hát így valami ilyesmit látott az ember, amikor robban szét a galaxis magja. Következő ötlet az volt, hogy akkor még nem voltak ilyen részletes számítások, hogy mi történik egy fekete lyuknál, amikor bespirálozik az anyag. Azt mondták, hogy ott bomlik le az ősanyag. Hát mi az ősanyag? Hát majd a fizikusok megmagyaráznak. Valami atomos anyag előtti korábbi formája az anyagnak. És az ősrobbanás idején, akkor még persze Szovjetunióban az ősrobbanás nem volt szabad emlegetni, de valamikor ilyen formában volt az anyag. Ez egy nagy energiakoncentráció. És akkor ugye az volt addig még a hipotézis, hogy nem emlegették az ősrobbanást, hogy a laza hidrogénből összeálltak a csillagok, abból meg a galaxisok. Itt meg azt mondták, hogy kezdetben voltak ilyen nagy csomók, ezt később aztán össze lehetett illeszteni az ősrobbanás elmélete, hogy az ősrobbanás idején ilyen ősanyag formájában volt az anyag, és ez amikor szétszakadt, akkor kisebb csomói lettek ennek az ősanyagnak. Utána az lebomlik, úgyhogy a bomlás terméke a közönséges atomos anyag, és akkor közben rengeteg energia szabadul föl, és például ez történik a galaxis magjában, tehát ott van egy ilyen ősanyag csomó, és lényegében ez úgy kipárologja maga körül a galaxist. Ezt is el lehetett volna képzelni. Egy ideig ez egy versenyképes elmélet volt, ma ezt már nem tekintjük komolynak, mert a közönséges atomos anyagokkal, standard részecske fizikával operáló elmélet annyira jó összhangban van a jelenlegi kísérleti tapasztalatokkal. De természetesen holnap után délután valaki felfedezhet valami olyan új dolgokat, aminek alapján megint elő lehet venni ezt az elméletet is. A galaxis szerkezete kapcsolatban egy érdekes, szintén kísérleti kérdés, hogy vajon van-e a világegyetemben kitüntetett irány? Hát akkor mit kell csinálni? A galaxisok korongjai, legalábbis az elliptikus galaxisok korongjainak van egy síkja, és egy arra merőleges irány az mutatja a perdület vektorukat. Meg kell nézni, hogy vajon ezek hogy osztanak el. Hát a naprendszernek van egy kitüntetett síkja. Mindenki így kering benne, kivéve az Uranus, aki kapott egy nagy pofon. Uranus, vagy melyik a Neptunus, vagy melyik az? Melyik fekszik viszintese? Uranus vagy a Neptunus? Neptunus? Igen. Jó, tehát ő kapott valószínűleg egy pofont is attól, hogy bedőlt valami nagy ütközéstől, de mindesetre van az egésznek egy ilyen kitüntetett síkja. Egy-egy galaxisnak is van. Vajon az egész világegyetemnek van-e? Hát megvizsgálták, amennyire lehetett látni, hogy hogy állnak, és azt kapjuk, hogy nagyjából egyenletes az elosztás, tehát nincs benne kitüntetett, ilyen körülbelül izotróp. Tehát ezek mind a helyi gázfelhőknek a véletlenszerű kavargásából alakultak ki. Nem volt az egésznek egy ilyen nagy kavargás, mert akkor körülbelül ilyen párhuzamos, vagy nagyjából párhuzamosan helyezkedő spirálokat kapnánk, vagy lenne egy kitüntetett irány, ilyesmit pillanatnyilag nem tapasztalunk. Hogy lehet megkülönböztetni a galaxis magját a központját, a korongjától? Hát az anyag eloszlása itt más függvényt lehet illeszteni a központban, mint kívül, és ezzel jól el lehet választani, hogy mi az, ami belül van. Még egy fontos dolog, és ez majd a később a csillagok szempontjából is fontos, az, hogy az ember azt mondja, hogy itt a galaxis spirálkarja, hát biztos ott ott vannak a csillagok. Nem ezt jelenti. A galaxisban ott is vannak csillagok, ahol nincs spirálkar. Spirálkarok között is van anyag. A spirálkar, ez egy speciális lökés hullám, ami halad körbe. Olyan, mint amikor az ember például a Palatinus strandon ott a lábmosóba megy a medence körül, és ha egyenletesen megyünk, akkor lehet létrehozni magunk előtt egy méterrel haladó kis 10-20 centi magas hullámot. Én annak idején rengeteget járogattam ott körbe, most már túl drága a strand ahhoz, hogy ott kísérletezünk. De mindesetre egy ilyen hullám mehet. Mit jelent, hogy ott egy kicsit sűrűbb az anyag, tehát hogy egy ilyen gravitációs sűrűség hullám megy körbe. Egyesek azt mondták, hogy ennek az oka az, hogy ebben a mágneses tér is bekoncentrálódik, és a plazma a mágneses tér befolyási tétele miatt gyűlik ide bele, ez nem annyira biztos, ez pusztán gravitációs erőt magyarázni. A karok arról jellemző, arra nevezetesek, hogy ott sok a fényes csillag. Azért látjuk messziről gyönyörű szép fényképek, hogy világítanak a karok, azon kívül is van csillag, csak azok halványok. A következő mechanizmust lehet elképzelni. Megy itt a spirálkar, mint egy hullám, és itt volt egy felhő. Egyszer csak odaér. Pillanat, a spirálkar kering egy adott szögsebességgel. A galaxisban a csillagok keringenek, mindegyik megfelelő szögsebessége. Van, aki az ugye mi mondja meg, amiről már korábban beszéltünk, a Kepler-törvény. Adott távolságban a centrumtól adott sebességgel megy. A karnak meg van egy sebessége, tehát van egy olyan hely, ahol gyorsabban megy a kar, mint a felhő, van egy, ahol lassabban megy. Ahogy megyek és lököm azt a vízhullámot, a vízhullám egy adott labdát, ami ott ült a vízbe, azt egyszer csak eléri és megemeli. Valami, hogy ilyen módon eléri a felhőt ez a sűrűséghullám, és akkor ennek a gravitációs hatása besűríti ezt a felhőt, durván mondva. Hát mi történik egy összesűrűsödött felhőből? Lesz belőle egy csillag, és kigyullad és amikor elment a hullám, akkor esetleg az már ki is fog égni. Mert ugye, jó nagy tömegű volt az egész, gyorsan kiég, néhány millió év alatt elfogyott. Mi ez? Ezek a fényes csillagok, ezek több a neonreklámok. Megy itt a hullám, és a frontjában kigyulladnak a csillagok, világítanak, mint a csillagszóró, és aztán ott továbbra is ott maradnak, ezek már halványabbak, vagy kiégtek, vagy kisebb tömegűek, amik nem világítanak annyira, de a nagy fényes csillagokat például egy ilyen típusú mechanizmus tudja létrehozni. Majd később lesz arról szó, hogy nagy valószínűséggel egy ilyen mechanizmus hozzájárult a minaprendszerünknek a létrejöttéhez, és ezzel közvetve az életnek és a saját létünknek a megalapozásához is. Hát ezek szerint most már, hogy kell mondani, sikeresen legyártottuk a világegyetem nagy objektumait, a legnagyobb lukakat, körülött a galaxisokat, meg egyebeket, és megérkeztünk a csillagokhoz. Következő néhány hétben, most akkor már a csillagokról lesz szó, hogyha már itt csillagászokról van szó, aztán később megint újabb, egzotikusabb dolgok következnek, mint az élet és az értelem. Hát az még odébb van, az már valamikor a tavasszal. Köszönöm szépen a figyelmet!